Kezdetben hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki tudja, hogy megváltozott a program? Hogy a lakható univerzum az a múlt héten volt?
Nem.
Hogy? Nem, az a múlt héten volt. Ezt felraktuk a weblapra. Elnézést. Most is olyasmiről beszélek, de közben kicserélődött a... Hát, hogyha amiatt jöttek, hogy a lakható világegyetemre, annak arra a sűrűjét már a múlt héten nem mondtam, már most is arról lesz szó, csak kicsit másképp. Elnézést.
Gyula, te most nem beszél semmiről.
Jaj, köszönöm.
Hoztam neked egy fordulót.
Szuper, jó. Hát akkor köszönöm.
Tisztelt közösség.
Köszönöm szépen. Ez a világegyetem nem csak lakható, hanem jól lakható. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Remek. Helyes. Ugye, többször volt róla szó, hogy milyen rossz lesz, amikor a világegyetemben már akkor lesz a hőmérséklet, hogy nem lesz benne hidegsör, hát most még van.
Egy észlelőtáska.
Ó, köszönöm szépen, szuper. És oppá, mi van ebben? Valami távcső lehet.
Oppá. Meg ja. Fogsz lefődni.
Aha. Döbbenet, remek. Köszönöm szépen. Köszi.
És az MC öltöztet.
Remek.
Nem sok embernek van ilyenje.
Ó, csodál. Köszönöm.
Nagyjából a te méreted.
Igen.
XXX.
Jó. Köszönöm. Köszi.
Fogyoltak.
Yeah. Köszi. Szuper. Na, akkor ez... Sajnos még haza... Aha. De sajnos haza kell még vezetnem. Aha. No, akkor parancsolj. Itt nem lesz jó, mert itt én mozgok.
Jó, akkor
adjó. No. Mehet? Jó. Tisztelt hallgatóság, itt ennek a sorozatnak az első 19 részében a mi világunkról volt szó. És éppen ideje, hogy más világról is beszéljünk. Más világokról. Az egész kozmológiai sorozat arról szólt, hogy a Földön megismert fizikai törvények alapján hogy sikerült rekonstruálnunk az univerzumnak a történetét. Egyrészt az eddig eltelt 13,7 milliárd évnek az eseményeit, másrészt abból azt is ki tudtuk okoskodni, hogy később mi lesz a továbbiakban. És ez a rekonstrukció ez kiterjedt arra, hogy hogy változtak a fizikai paraméterek, és legfőképpen arra, hogy mikor és hogy keletkeztek különböző struktúrák az univerzumba, hogy bonyolultak, hogy alakultak át egymásba, hogy jutottunk el addig a csodálatosan szép világig, amit a csillagászok látnak az égen, amikor éppen nincs felhő vagy fényszennyezés. Tehát ez a világ itt körülöttünk, ez a Földön ismert fizikai törvények és sok-sok okoskodás meg matematika alapján nagyjából megismerhető, leírható, legalábbis pillanatnyilag nem érzünk ellentmondást az ismert fizikai törvények és az ismert csillagászati tények között. A részleteken természetesen még rengeteget kell dolgozni, de nagyjából úgy érezzük, hogy érezzük ezt a világot. A legutóbbi előadáson viszont már arról volt szó, hogy ez a magyarázat ez korántsem megnyugtató. Olyan értelemben, hogy jó néhány esetben, és hát felsoroltam körülbelül 6-7-et, de hát van sokkal több, olyan eset van, ahol a rekonstrukció az valóban elvezet a mai világegyetemünk leírásához, de a rekonstrukció módszerei lehetővé teszik, hogy egy kicsit más világot is megpróbáljunk modellezni, tehát a számítógépbe beírhatunk egy kicsit más adatot, szándékosan vagy tévedésből, arról, hogy mennyi az elektron tömege, mennyi a töltés, milyen a gravitációs állandó, a fénysebesség, meg egyéb ilyen fizikai paramétereket, és hát mit vártunk, hogy egy kicsit más világ jön ki, helyett nagyon más világ jött ki. És a tapasztalat meg a kozmológiai Murphy-törvény azt mondja, hogy ezek a más világok, ezek nagyon nem lakhatóak. Láttuk a rengetegféle verziót, hogy hogy nem lakható. Például nincs benne hidrogén, ezért később nincs víz, meg nincs vizet, vagy hidrogén tartalmazó DNS és hasonló molekula. Egyáltalán nincsenek atomok, olyan is lehet. Aztán lehetséges az, hogy bár elvileg lennének atomok a világban, de az univerzum története során a csillagok nem jönnek létre, ezért nem gyártják le a nehezebb atommagokat, és pusztán csak hidrogén van a világban. Vagy lehetséges, hogy a csillagok legyártják a hidrogén, de szenet már nem csinálnak. aztán lehetséges lenne az, hogy a csillagok legyártják a nehezebb elemeket, de nem robbannak föl, és, vagy robbanásukon nem dobják ki a nehezebb elemeket, ezért azokból nem keletkezhetnek bolygók, és így tovább. Sok hasonló példa van, magáról az egész univerzum is el lehet mondani, hogy ha nem olyan homogén és izotróp módon tágulna, hanem össze-vissza fluktuálna, akkor nem lennének benne tartósan létező objektumok, mert hiába jönne valahol létre az élet, a következő ilyen kozmikus vihar elsöpörni. Tehát valahogy úgy érzi az ember, hogy nagyon valószerűtlen ez a helyzet, amiben vagyunk, az, hogy egyáltalán vagyunk, ennek ellenére vagyunk, tehát a természet létrehozta azt a bizonyos tevét, akinek át kellett bújni a tűfokán, pedig ez így sokkal nehezebb volt. Na ez az a problémakör, ami eléggé felizgatta a tudósokat és a természettudomány kozmológiával foglalkozó filozófusokat, valamikor a 70-es évek vége óta ezt folyamatosan vitatják. Egyesek azt mondják, hogy ez egyáltalán nem tudományos téma. Természet ilyen, amilyen, az elektron töltésén nem vitatkozik el, hanem minél pontosabban megmérni. Beírni a táblázatba, esetleg bemagolni. Tehát az egy adat, ami nem kérdés, az annyi. És akkor az összes többi természeti állandó is ilyen, és hát természetesen egy világ van, az ilyen, annak írjuk le minél pontosabban törvényei. Nincs értelme arról vitatkozni, mi lenne, ha nem ilyen lenne. Ez olyan, mint a történészek, amikor tiltakozni szoktak, hogy nem lehet azon töprengeni, hogy mi lett volna, hogyha Lenint lelövi egy orvlövész, és akkor nem tör ki az októberi forradalom. Ennek ellenére, most nem tudom, mások is olvasták-e, megjelent nemrég egy könyv, van be valami 15 ilyen sztori van, hogyha például ez az egyik, ha lelőtték volna, ha Napóleon győzött volna Waterloo-nál, stb., akkor mi történt volna. És szépen részletesen végig elemezték a későbbi történeteket. Nagyon szórakoztató. Napóleon például megalapította volna az Európai Uniót, és már régóta utálnak a bürokráciát. Szóval ilyesmik vannak, és szépen, de logikusan hangzik a dolog. Szóval nyilván nem az alapvető tendenciákat kell megváltoztatni, hanem bizonyos egy-egy eseményt, és akkor megnézni, hogy mi ennek a logikus következménye. Mások azt mondják, hogy ez nem tudományos módszer. Akik viszont ezzel élnek, azt mondják, hogy az a jó, hogyha letapogatja az ember a valódi eseményeknek a közvetlen környezetét, akkor jobban tudja pozícionálni azt az eseményt, jobban meg lehet érteni egy-egy emberi döntésnek a jelentőségét, vagy a vaksorszerűséget, hogyha másképp cselekedtek volna, mégis úgy ment volna tovább a sztori, vagy tényleg múlt valakin egy-egy ilyen fordulat. Az időgépes fantasztikus regényekben, egész sorozatban sokszor idéztem fantasztikus regényeket, mert az ember jó helyről vesz poénokat, akkor az nem baj. Tehát a fantasztikus regényekben, a jó időgépes regényekben pont megkeresik a történelemnek azokat a csomópontjait, ahol esetleg be lehet avatkozni, és másképp történik. Az időjárő sorozat egyik kötetében például az volt, hogy novellájában a rómaiak és a kartágóiak csatájába avatkoztak bele az időgéppel visszaérkezők, és akkor Hannibál győzött. Egészen más jellegű lett később az európai civilizáció, mert nem a durva katonás Róma, hanem a puha lágy franciás kartágóiak győztek, és aztán utána emiatt egészen más volt a civilizáció. Még ma sem lenne atombomba, meg időgép se lenne természetesen. Szóval ilyen típusú dolgokon el lehetne töprengeni. Hasonlóképpen a természettudományban is fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy milyen lenne a világ, ha mások lennének ezek a bizonyos paraméterek. Amiket a múltkor elmeséltem, azok mind ilyen jellegű történetek, hogyha a paramétereket egy kicsit megváltoztatjuk, akkor miért más a világ? Milyen lenne, és miért más? Ezt most a gyakorlatban úgy lehet megcsinálni, hogy abban a számítógépes modellben, amivel az ember modellezi a világot, tehát a természet törvények, a kezdeti feltételek, az anyagra vonatkozó mindenféle feltevések alapján el lehet jutni a mai világnak a rekonstrukciójáig, ebben a modellbe beírhatunk más paramétereket, és megnézzük, hogy mi történik. Illetve hát egy-egy eseménynek a részletes matematikai fizikai leírásánál vesszük észre, hogy hoppá, itt piciny paramétereken múlik a dolog. De természetesen föl lehet tenni azt a kérdést, hogy ez mennyire játék és mennyire valóságos. Tehát mennyire van értelme ezekről a lehetséges más világokról beszélni. Ugye ennek a mostani előadásnak az a megkérdezett címe, hogy univerzumok sokassága. Tehát vajon ez a sok elképzelt univerzum létezik-e valamilyen értelemben? Az egész mögött ott húzódik az a gondolat, amikor az ember egyre több ilyen esettel találkozik, hogy amikor ez is összejött, az is összejött, azt mondja, hogy jaj, de nagy szerencsénk volt. Olyan, mintha lett volna választási lehetőség. Szigorú tudományos értelemben természetesen nem volt választási lehetőség. Nem volt olyan pillanat, amikor eldőlt, hogy ennyi lesz az elektron töltése, és nem kétszer annyi, vagy hogy a proton lesz a nehezebb, vagy a neutron, hát a fizikai törvények ezt megszabták. Az egész mögött ott van egy mélyebb kérdés, amin lehet töprengeni, csak választ nem lehet adni, mi volt előbb a világ vagy a fizikai törvények. A naprendszerrel kapcsolatban egyértelmű a válasz, a fizikai törvények korábban voltak. Az ember azt kérdezi, hogy lehetett volna más a naprendszer, mint amilyen. Az emberek vannak érzései. Hát például nem feltétlenül 9 bolygó van benne. Hát a Csillagászati Unió tett róla most már csak 8. De hogy az, hogy éppen ennyi bolygó van, azt úgy érezzük, hogy azt nem a természeti törvények szabják meg, hanem a naprendszer kialakulásának az esetleges véletlen, a történet. Hogy éppen úgy estek azok a porszemcsék, úgy kerültek össze, ekkora ennyi nagy testi alakultak össze. Egy másik, másik naprendszerben nyilván nem pont ilyen méretű, eloszlású bolygókat várunk. Hogyha ugyanolyan lenne, mint amilyenek, akkor marhára csodálkoznak, és írnánk róla egy fantasztikus regényt, hogy a télcsavaró után visszatévedtünk a mi naprendszerünkbe. De nem akarjuk elhinni, hogy az is olyan. Ez sem volt magától értetődő. Korábban beszéltem róla, hogy Keplernek a nulladik törvénye, az egy olyan szabályrendszer volt, amit szintén az égről olvasott le, mint a későbbi Kepler első-második harmadik törvényét, amely megmagyarázta volna a bolygók pályájának a sugarát. Mert azt éppen olyan törvényszerűnek érezte, mint azt, amit aztán később kiokoskodott, és ami igaznak bizonyult. Ma úgy érezzük, hogy a Kepler törvények azok valóban kifejeznek valami tudományost, a három törvény, ez a nulladik, ez meg véletlenszerű dolgokat ér, hogy miért pont akkor a bolygók sugara, mint a bolygópályák sugara. Szóval ez nem vál szét. A mai tudományban erre már van némi tapasztalat, meg ösztön, és az ember úgy érzi, hogy mi az, amit meg kell magyarázni törvényekkel, és mi az, amire azt mondjuk, hogy hát az véletlenül jött ki. Az, hogy milyen Európa partvonala, az nyilván nem a görbék geometriájának valamiféle szélsőséges viszonyai határozzák meg azt, hogy miért parabolapályán repül az dobott kő, azt meg kell magyarázni tudományos törvényekkel. Európát nem lehet levezetni a geometriából. Tehát az ember érzi ezeket a különbségeket. Vajon ezek a fizikai paraméterek, amik itt megjelennek, ezek mennyire következnek a természeti törvényekből. Tehát, hogy kell mondani, amikor a világegyetem elkezdett konstruálódni, most ne foglaljunk állást, hogy ki csinálta, vagy ki nem csinálta, vagy magát csinálta, de amikor kezdődött, amikor még nem voltak atomok, vajon megvoltak-e az atom fizika törvényei? Hivatalos tudományos válasz az, hogy nyilván megvoltak, csak hát akkor, amikor még éppen nem voltak atomok, akkor senki sem látott még atomot, tehát senkit sem látott senki, de mindesetre akkor a törvények készen álltak arra, hogy ha véletlenül létrejönnek az atomok, akkor az adott módon viselkedjenek. Tehát a meglevő világ az az adott törvényeknek egy megnyilvánulása. És azzal a különbség, hogy naprendszerből lehet több, világból meg egy van. Úgy kell tehát érezni, hogy van a kerettörvényrendszer, a Kepler törvények, és akkor ennek a sok különböző naprendszer, az sok különböző megoldása, megnyilvánulása. Egy egyenletnek többféle megoldása van, az egyik naprendszer is, meg a másik is, meg a 29. is, ugyanannak az alapvető fizikai törvénynek a megnyilvánulása. Van, amiben közösek, ellipszispályák vannak benne, van, amiben különbözőek, hogy mekkorák azok az ellipszisek. Stimmel? Tehát valahogy így érzi az ember. Ha csak egyetlen egy ilyen objektumot ismerünk, akkor el lehet vitatkozni azon, hogy mi ebből a törvényszerű, és mi a véletlen. Hál' Istennek már naprendszerből is olyan értelme többet ismerünk, hogy már Galilei meglátta a Jupiter körül keringő holdakat, ami egy miniatűr naprendszer volt, tehát ilyen értelemben azt mondta, hogy hát az alaptörvény az, hogy keringenek, az, hogy éppen hogy keringenek, az esetleges lehet. Itt így, ott amúgy hasonlítsuk össze. Világegyetemből csak egyet ismerünk. Tehát hogyha ezt valaki csinálta volna, mondjuk számítógépes modell, gondoljuk a Matrix világban magunkat, ahol az egész csak egy fikció, és valaki beprogramozta, akkor előbb kitalálta a törvényeket, aztán utána megvalósította annak megfelelően. Ekkor természetesen megtehette volna, hogy más paramétereket tesz be, és akkor más világ valósult volna meg. Csak abban nem lenne Neo meg ilyenek. Tehát ez a kérdés, hogy milyen értelemben kell azt komolyan venni, hogy ha én számítógépes modellezésnél másféle lehetőségeket is elképzelek. Az egyik állítás természetesen az volt, hogy ennek nincs értelme, a világ egy és egyszeri, ne foglalkozunk a kérdéssel. Másik az a másik véglet volt, hogy ez az egész problémakör arra utal, hogy a világot szándékosan, Úristen vagy valami természetfelelős, vagy valami hasonló, azért tervezte, hogy lehessen benne élet. Ennek a szélsőséges verziója az, hogy azért tervezte ilyen ravaszul és rejtett módon, tehát nem úgy, hogy megjelent és integetett, hanem úgy, hogy eldugta magát itt a törvények mögé, megvárja, hogy amíg az élőlények eléggé intelligensek lesznek, akkor rájönnek, és aztán majd tisztelik őt a tudásáért. Tehát ez egy lehetséges interpretáció, hogy a természeti törvények mögé rejtőzik az alkotó, a teremtő, a konstruktőr, aki ezeket így kiokoskodta. Ez természetesen megint csak nem természettudományos kérdés. Ez mindenkinek magánügye, hogy ezt így gondolja, vagy nem így gondolja. Az a kérdés tovább, hogy lehetséges a természettudományon belül választani. Múltkor már elmondtam néhány válaszkísérletet, amit ezzel kapcsolatban megfogalmaztak. Ez az egész problémakört úgy szokták emlegetni az antropikus elv, magyarul a lakható világ elve, meg a problémaköre. Mit is jelent ez? Miért antropikus? Miért emberi? Emberszabású, úgy is olvastam magyarul, hogy emberszabású elv, de ez elég hülye hangzik. Ugye azt akarja valahogy mondani, hogy a világ olyan, hogy lehet benne ember. Embert azt most a lehető legáltalánosabban kis zöld, meg nagy fekete, meg mindenféle lény formájába értsünk, tehát élő lény, értelmes lény, eléggé komplex struktúra, hogy ilyen hülye kérdéseket tudjon feltenni. Tehát a világ olyan, hogy lehetnek benne ilyen objektumok. Ezt most akkor többféleképpen lehet megint csak megfogalmazni. Az úgynevezett gyenge formája az antropikus elvnek az azt mondja, amit az előbb mondtam, hogy egy megfigyelő nem figyelhet meg akármilyen világegyetemet, csak olyat, aminek a szabályai összhangban vannak az ő létezésével. Az antropikus elvnek az erős változata pedig azt mondja, hogy a világnak olyannak kell lennie, hogy legyen benne megfigyelő. Ez a kell szó, ez többeket irritált, erről már a múltkor is volt szó. Na most a finomabb analízis aztán kiderítette, múltkor ajánlottam Székely Lászlónak az Emberarcú Kozmosz című könyvét, amiben részletes filozófiai elemzés van ennek a különböző verziójáról. Kiderült, hogy hát ezt többféleképpen lehet érteni ezeket már nyelvileg is, itt a kellel, meg figyelhet című szövegekkel. Ennek többféle nyelvi és tartalmi interpretációval. Az egyik az pusztán ismeret elméleti. Sőt, még inkább módszertani. Tudós ne csinálja olyan elméletet, amiből nem jössz ki te. Tehát az elmélet leírja, hogy milyen a világ, és akkor az jön, hogy nincsenek benne élőlények, hát akkor az nem jó elmélet. Megint lehet töprengeni, mi az, hogy jó elmélet. Hát ha azt értjük, vagy azt tekintjük a tudomány feladatának, hogy magyarázza meg az adott világot, hogy az adott világ varázsainak mérnöke, stb., akkor nyilván egy olyan világmodellt kell alkotni, amiben benne van az a lehetőség, hogy legyen benne élet. Hát ha eléggé ügyesek vagyunk, vagy eléggé nagy követelményeket szabunk, akkor még az is jön ki, hogy 2 méter magas. De mindesetre, ha nem jön ki az, hogy élet lehetősége van, akkor az nem a mi világunknak a modellje. Lehet lazítani a szabályokat. Ha elég sok pénz van rá, és elég sok tudós elbír tartani a társadalom, akkor lehetséges olyan tudósokat tartani, akik nem létező világon, vagy nem a mi világunknak, hanem elképzelt világoknak a modelljét építgetik. Más helyeken az ilyeneket művészeknek, meg filozófusoknak hívják. De mindesetre, hogy ez a természettudomány kérdése, vagy nem kérdése, az továbbra is viszonylag önkényes, hogy ilyesmivel lehet-e foglalkozni. Tehát, hogy az ilyen típusú kérdésfeltevést, azt megengedjük-e. Ez akkor módszertani kérdés. Építesz egy elméletet, ami mondjuk leírja a csillagok tulajdonságait. És akkor megnézzük, hogy rendben van, de egy olyan világban, amiben olyanok a fizikai törvények, amiket te feltételeztél, abból lesz-e a csillagokból, például a csillagok porában lesz-e élőlény. Ha az derül, hogy az ilyen csillagok, amiket te konstruáltál, azok nem robbannak szét és nem szórják szét az atommagokat, hát akkor abban nyilván nem lesz ember, akkor az nem a mi világunk modellje. Egy esetleges másik világnak a modellje, de amilyenk biztos nem. Tehát ilyen értelemben ez egy módszertani, egy ilyen szelektáló elv, sok lehetséges elmélet közül lenyesegetjük azokat, amik nem kompatibilisek a mi világunkkal. Ilyen jellegű elveket már korábban is láttunk. Sokszor emlegettem például azt az adatot, hogy a hidrogénnek egy negyede átalakult héliummá, talán emlékeznek, még a nagy bum idején. Ez mérési adat, hogy most a világban nincs olyan csillag, amiben 25%-nál kevesebb hélium van. Ez a kozmológiai elvek között egy ilyen szűrő vagy metszióló. Ha olyan kozmológiai modelled van a kevéssé ismert első másodpercekről, amiből nem ez jön ki, akkor az nem a mi világunk modellje, az a túl sok vagy túl kevés hélium keletkezik, az rosszul passzol a mi világunkhoz. Tehát ilyen értelemben ez teljesen megfelel a tudomány szokásos eljárásának, az elméletnek, hogyha a mi világunkat akarja leírni, akkor olyannak kell lenni, hogy sok jellemzőjével egybeessen, hát a sok jellemzője között az is itt van, hogy lehetnek benne élőlények. Ilyenkor nyilván nem kell az élőlényeknek a részletes tulajdonságai foglalkozni, 2 füle van, meg egyebek, hanem egyszerűen az, hogy maga ez a komplex szerveződés atomokból, ez lehetséges valamikor az univerzum történetében. Tehát módszertani értelemben így kell ezt érteni. Ezeknek az elveknek a másik interpretációja viszont ontológiai lételméleti. Tehát azzal foglalkozik, azzal a problémával, amit a filozófusok már régóta rágítsanak, hogy hát mi az, ami van, és miért van, és mi az, ami nincs, és egyáltalán miért van valami, és miért nem a semmi van. Ez a filozófia alapkérdése többek szerint, hogy egyáltalán miért van valami. Tehát az a megfogalmazás, hogy a világnak olyannak kell lennie, ez, hogyha egyszerűen módszertanilag fogalmazom, akkor azt jelenti, hogy olyan világmodellt kell konstruálni, ami összhangban van az élőlények létezésével. Ha viszont azt mondom, hogy a világnak olyannak kell lenni, és ez ontológia, ez a világ létére vonatkozó állítás, akkor ez sokkal durvább, és a fizikának, vagy a természettudománynak a szokásos kauzális felépítésével ellentétes. Teleológiai, múltkor már volt róla szó. Az ókori görögök ezt még természetesnek tartották, a teleológiai érvelés, hogy valami azért van, hogy majd ez meg ez történjen. Az ember azért megy föl a hegyre, hogy ott áldozzon az isteneknek. És akkor a mozgásának nem az az oka, hogy ilyen meg olyan erők hatnak rá, hanem ez az egyik oka. A másik oka az, hogy oda föl akar menni, mert ott valamit akar csinálni. Tehát ez az ember életben nyilvánvaló. Nem annyira nyilvánvaló, és ezen aztán sokat vitatkoztak, hogy a természeti jelenségeknek van-e ilyen jellegű oka. Hogy azért mozog-e egy kő az adott pályán, mert így minimalizálja a hatást. Tehát valamilyen fizikai mennyiséget, van ilyen matematikai megfogalmazás. Ez az ember úgy képzel, hogy most hogy is van, végig számolja az a kő, hogyha erre menne, arra menne, akkor ennyi meg ennyi energiát, vagy pénzt költene, megkeresi a legolcsóbb pályát, és akkor azon megy. Bizonyára nem így csinálja. Hanem pontról pontra az éppen ráható erők hatására sodródik, amerre a fizikai törvények mondják, aztán majd csak kijön belőle valami. Ehhez szoktunk hozzá, ez a kauzál, és a pontról pontra mindig az okok határozzák meg a továbbfejlődést, nincs semmiféle teleológia. Egy ilyen típusú megfogalmazás, hogy a világnak olyannak kell lennie, hogy legyen benne élet, ez homlokegyenest ellentétes az egész modern természettudománynak, az utóbbi néhány száz évnek a természettudományos fejleményeivel. Múltkor egy-két szót szóltam arról, hogy próbálták ezt magyarázni, vagy egyáltalán megindokolni, hogy ilyen jellegű szövegeket megengednek maguknak komoly tudósok. Az egyik érvelés az a pozitivizmus volt, tehát hogy az megfigyelhető, ami, vagy az létezik, ami megfigyelhető. Nincs asztal, csak az asztalról különböző érzetek érnek engem, tapintási, látási és a többi információk jönnek, és ezeket rakom én össze, és ebből absztrahálok egy olyan fogalmat. Úgy szokás mondani, mintha ilyen dobozban lennék, a ötféle drót köt össze a környezettel, egyiken hang, másikon fény, stb. Ilyen információk jönnek, mind elektromos jelekkel van kódolva, és én csak azt észlelem, hogy ezt meg ezt ilyen információk jöttek. És ebből én rekonstruálom azt, hogy építek magamnak egy világmodellt, egy feltételezésrendszert, hogy mi van rajtam kívül. Valami, ami kemény, fehér, sík, stb. És akkor ezt elnevezem asztalnak. Abszolút nem biztos, hogy ez a komplexum, ez az objektum, ez létezik, csak egy érzet együttes van. 100 évvel ezelőtt ez volt a tudományfilozófiának a divatos álláspontja, hogy nem tudunk túlmenni ezen. Nem tudjuk bizonyítani, nem tudunk semmi pozitívat állítani arról, hogy az asztal nevű objektum valamilyen értelemben valóságosan létezik, csak ezek az érzetek léteznek. Ha erre gondolunk, akkor viszont egy olyan világban, amiben nincs megfigyelő, akit ezek az érzetek elérnek, tehát aki összerakna belőle egy ilyen modellt, akkor most mi van? Akkor nincs értelme arról beszélni, hogy észleltek bizonyos információkat, és abból raktak össze modelleket, hiszen nincs senki, aki észlelje. Tehát egy olyan modell, amiben van nem is érzetek, hanem fizikai információknak a halmaza érkezik, de nincs vevő, akkor az nem egy strukturált szervezett világ, nem egy észlelt világ, nem egy értelmes világ. Az egyik szerző úgy kiáltott föl ott a művének végig, hogy mi értelme van egy olyan világnak, amiben nincs ember. Ugye ez megint csak ugye nem természettudományos kérdés, hanem filozófiai, érzelmi és esztétikai kérdés, hogy hát van-e értelme, van-e szépsége egy ilyen világnak, amiben nincs élőlény. Másik ilyen típusú interpretáció, szintén beszéltem a múltkor, az pedig a kvantummechanikára hivatkozik. A kvantummechanikában az a pillanatnyi hivatalos álláspont, az úgynevezett koppenhágai iskola alapján, hogy bizonyos fizikai mennyiségek azok határozatlan, sőt minden fizikai mennyiség határozatlan állapotban van, többféle lehetséges értéknek valamilyen matematikai értelemben a keveréke, az, hogy elektron lehet, hogy jobbra ment, lehet, hogy balra ment, lehet, hogy fölfelé, lehet, hogy így áll a spinje, lehet, hogy úgy is, ezek egyszerre vannak valamilyen értelemben, egészen addig, amíg meg nem mérem, és a mérés pillanatában a lehetséges állapotok közül valamelyikbe beugrik, arra vannak matematikai törvények, hogy melyikben milyen valószínűséggel. ez a beugrás, ez olyan misztikusnak hangzik. A köznapi tapasztalatban nem olyan misztikus. Tessék, elkezdeni ember megy itt a Tata fölötti hegyekben, sötét van, köd van, stb. És meg akarja mutatni, hogy hol van a térképen. Hát itt vagyok ebben a körben valahol. Megyünk tovább, hol vagyunk? Hát valahol ebben a körben. Megyünk tovább, még mindig nem ekkora nagy körben vagyunk. Ugye az információ elmosódott. Aztán egyszer csak belebotlunk egy táblába, és ki van írva, hogy mit tudom, Agostyányi kocsma, és akkor hirtelen egy pillanat alatt így összeugrott az információ. Attól kezdve határozottan pontosan tudom, hogy itt vagyok. Ez az információ összeugrás, ez most fénysebességgel? Nem, a fénysebességgel gyorsan, egy pillanat alatt megtörtént. Ne adj Isten, hogyha majd a űrutazó utódaink tévednek így el, akkor lehetséges, hogy több fényéves gömbben nem tudják, hogy hol vannak. És akkor ki van írva, hogy ez itt a Minkowski tér, meg ilyesmi, hogy pillanatokat összeugrik az információ gyorsabban, mint a fény. Ez nem egy fizikai folyamat, hogy összeugrik az információ, hanem ez egy ismeretelmélete, vagy informatikai állítás. Többen úgy értelmezik a kvantummechanikának ezt a állapotfüggvény beugrása, stb. Jellegű állítását, hogy az információ ugrik össze. Mások viszont azt mondják, és egyszer ugye nem sikerült azóta se eldönteni, mert a kvantummechanikát kidolgozták, hogy ott ténylegesen fizikailag történik valami. Na de akkor az ember megkérdezi, hogy na most mikor is volt ez a beugrás, amikor megnézte. Én néztem meg, vagy ha a macska megnézte, akkor már megtörtént a beugrás. Vagy amikor én megnézem a macskát, vagy amikor a fizikailag kevésbé képzett laboráns megnézte, és azt látta, hogy zöldet mutat a gomb, de ő nem tudta, hogy mi ennek a jelentése. Akkor már beugrott az információ, akkor már megszereztük, vagy amikor én megtudom, és akkor fizikailag képzett agyamban megszületik az, hogy ez azt jelentette, hogy az elektron ezt meg azt csinálta, mikor ugrik be az elektron ebbe az állapotba. Nagyon sokféle ilyen jellegű probléma van. A fő kérdés megint az, hogy van megfigyelő. Ki az, aki végül is megfigyeli? Sokat vitatkoztak erről. Ugye itt kapcsolódik össze a tudatnak a problémája az anyaggal. Ebből aztán megint csináltak filozófiai vitaesteket, hogy hát ez az a hely, ahol a tudat beavatkozik a világegyetem sorsába. Vajon, ha én nagyon akarom, akkor inkább jobbra megy az elektron, mert az én tudatom azt várja? Ezt ugye sokan azt mondják, hogy nem. De mennyivel rosszabb egy olyan típusú állítás, amikor az ember ilyeneket mond, hogy hát szuggeráljuk egy kicsit, hogy inkább jobbra menjen. Ha a beugrása attól függ, hogy én megfigyelem, vagy nem figyelem, akkor hát egy kicsit kell tovább menni, és már is ilyeneket is mondhatunk. Nagyon nehéz elválasztani az ilyen misztikus hozzáállást attól, amit pillanatnyilag a tudomány elvár. Maguk, akik ezzel foglalkoznak, azok se foglalkoznak ezzel. Amikor az egyetemen tanítják nekik azt, akkor azt is beléjük verik, hogy ezt nem lehet érteni. A Marzius professzor nekünk annak idején azt mondta, hogy maguk első órán maguk azt hiszik, hogy ebben a fél évben meg fogják tanulni a kvantummechanikát, dehogy, meg fogják szokni. Megtanulnak vele számolni, de érteni nem fogják. És valóban. Én is ezt mondom azóta is, és most már elég sok ember nem érti. Szóval megy ez, most már lassan 100 éves ez a kvantummechanika, és egyre többen nem értik. Ez a probléma, és ezen sokan vitatkoznak. Az egyik lehetőség, majd erről kicsit részletesebben beszélek, hogy az anyag maga figyeli meg magát, valamilyen értelme. Tehát nem kell hozzá tudatos objektum, hanem egy eléggé nagy és eléggé komplex struktúra, meg kell mondani, mekkora. Egy atom még nem. De, mit tudom, egy baktérium már talán, szóval lehet ilyen vitatkozni, hogy mekkora objektum az, ami már eléggé struktúrált, ami már valamilyen értelemben egy mérést hajt végre a környezetén, és akkor beugrik a világ, és megszűnik ez a kvantum bizonytalanság. Ez az egész azzal is összefügg, hogy vajon miért nem érvényes a makroszkopikus világban a kvantummechanika. Azt az ember elfogadja. Nem azért, mert érti, meg látja, hanem mert sokat mondták, hogy az elektron az egyszerre részecske és hullám. Nóta is van róla, meg egyebek. Szóval részecske vagy hullámélek, vagy ez a hullám, meg ilyesmi. Szóval most akkor hogy van ez? Az elektronról elhiszem. Én macskáról nem hiszem, mert hogy két macska interferál, mint a hullámok megének. De vajon hol ér véget, hogyha a kvantummechanika törvényei leírják az apró objektumok, az elemi objektumoknak a viselkedését? Akkor építkezünk fölfelé, vajon hol lesz vége? Csináltak már olyan kísérletet, ahol komplett atomok, amik több száz részecskéből, mondjuk nem több száz, több tíz részecskéből állnak, azok interferencia kísérletet csináltak, azok interferáltak egymással. Tehát nem egy-egy elemi, és ezért tőlünk idegen objektumnak a tulajdonsága, hanem nagyobbak is. kísérletezgetnek egyre nagyobb rendszerekkel. Hát nagy, azért lehet szabad szemmel is látni kvantumjelenséget. Talán többen látták tévében azt, hogy a folyékony hélium kifolyik, fölmegy az edény oldalán és kijön. Ez kvantumjelenség. De makroszkopikusan észlelhető. Más anyag nem csinál ilyet. Kvantummechanikailag meg lehet magyarázni. Érteni nem lehet. Hát miért mászik így föl, és miért megy az edény? Kvantummechanika ezt magyarázza. Ez egy makroszkopikus kvantumjelenség. Hát akkor ezek után nyugodtan elképzeltem, hogy a macska is interferenciára képes, és akkor hogy van ez? Vagy az ember. Vagy egyszerre több különböző állapotban van párhuzamosan. Tehát amikor így az ember szeret, nem szeret, stb., hát akkor lehet, hogy az a válasz, hogy 1 plusz i per gyök 2-ször szeret, plusz 1 mínusz i per gyök 2-ször nem szeret. Lehetséges, hogy így van makroszkopikusan is. Egyes elméletek azt próbálják kiokoskodni, tehát ezek már nem a reguláris és számítás alapú kvantummechanikában vannak, hanem a határokon, ahol most is folyik a kutatás, és ez nem befolyásolja azt, hogy a tényleges gyakorlatban, félvezetőknél, lézerfizikában, stb. Működik a kvantummechanika, minden egy eddigi kísérlet igazolta, és gyakorlatilag is használható. Hát itt a határokon lehet filozofálni azon, hogy valahol bizonyos nagyságnál megszűnik ez a hullámzás, és akkor már magától beugrik. Például azért, mert túl bonyolult rendszer nem tud ilyen többszörös kvantumállapotban lenni. Magyar tudósoknak is több ilyen jellegű elmélete van, ami arról szól, amikor az információ, a bizonytalan információ egyre nagyobb területet terjed ki, akkor egyszer, hogy a világ megrázza magát, és úgy összeugrik, és akkor meghatározott állapotban. Mások ezt összekötik a kvantumgravitáció elméletével. Ez azért jó, mert az nincs, tehát arra bármit rá lehet fogni. Ugye a kvantumgravitáció az ősrobbanás utáni első 10-45-en másodpercben ezben uralkodott. Amit ott nem tudunk, az besöpörjük ez alá szőnyeg alá. Amit most itt a fizikában nem tudunk, azt meg szintén ráfogjuk a kvantumgravitációra, ami kb. 50 év múlva lesz kész. Már régóta mondom, hogy 50 év. Ez olyan, mint a fúziós reaktor, mindig 50 évet kell mondani. Na tehát ebben az elméletben van egy természetes tömegegység. Talán tetszik emlékezni a Planck tömeg, ami a gravitációs állandóból, Planck állandóból, meg a fénysebességből kombinálható. Ugyanígy voltak természetes idő- és hosszúságegységek. Tehát a természet, a Planck egység, időegység az 10-45-en másodperc, Planck hosszúság 10-35-en méter, tehát nagyon picik. A Planck tömeg viszont döbbenetes módon nagy, 10-8-on kilogram, az már nem az atomok nagyságrendje, hanem egy baktérium. Szóval valami furcsa módon ez az atomoknál sokkal nagyobb objektumnak a nagyságrendje. Egyesek azt mondják, és nem akárkik, hanem például Penrose, aki a kozmológiának, fekete lyukaknak, stb. A nagy tudósa, hogy ez körülbelül az a nagyságrend, hogy itt válnak a kvantumos effektusok makroszkopikussá. Ennél kisebb objektumokra még érvényes a kvantummechanika, amikor ezek a kvantumhatások ilyen nagy objektumokra, mint mondjuk egy baktérium kiterjednek, akkor történik ez, hogy a világ megrázza magát és beugrik egy adott állapotba. Tehát a kvantummechanikát úgy is fel lehet, hogy nem kell hozzá megfigyelő, hanem az anyag magát figyeli meg. Ez nagyon jól hangzik, és nagyon gusztusos, csak egyszerűen erre nincs matematikai elméletünk. Pontosabban a kvantummechanikának a létező matematikai elmélete ezzel ellentmondásban van. Tehát egy ilyen a mai kvantummechanikai formalizmussal biztosan nem írható le. Természetesen utódaik majd tovább fogják fejleszteni mindenféle bonyolult nem lineáris módon a kvantummechanikát, akkor majd leírható. De addig erről csak dumálni lehet. Tehát addig ez még nem tekinthető matematizálható természettudománynak az ilyen típusú általában nagyon jól hangzana. A másik rész az mondjam, azért elfogadottabb, mert azt meg se kísérli az ember matematizálni. Mi az, hogy megfigyelő? Jön a tudós és megnézi. Hoppá, milyen képletekkel írjuk le, nem írjuk le semmilyennel. Tehát a megfigyelésnek, a tudat által való megfigyelésnek a tényét azt egyszerűen egy beerőszakolják a kvantummechanika interpretációba, és akkor jó van. Ezek után akkor megkérdezheti az ember, hogy most akkor az egész univerzumra hogy alkalmazzuk a kvantumelméletet, ha nincs megfigyelő. Akkor az továbbra is ilyen szuperponát kevert állapotban van. Elképzelhető, csak nagyon furcsa hangzik, hogy a világegyetem ilyen kevert állapotban született, tehát többféle lehetőségnek a nagy kavaréka volt, és egészen addig, amíg nem született benne megfigyelő, addig ilyenben volt, és akkor megfigyelése bezöttyentette. Na akkor megint lehet azon többenek, hogy mi van, hogy egyszerre két megfigyelő születik a világ két pontján. Hát elképzelhető, hogy itt egy bolygón valaki, ott egy bolygón valaki. De elég, hogyha egy bolygónak a két pontján körülnéz, és akkor elkezdi bezöttyenteni. Például az egyik ősember úgy látta, hogy zöld a nap, a másik úgy, hogy sárga. Akkor ez az információ elkezd terjedni, és akkor vagy összeugrik, vagy hogy történik. Vagy a Európából nézve ilyen, Ázsiából nézve olyan, vagy hogy van ez. Ennek a technikai részleteit természetesen senki nem dolgozta ki. Amikor ilyeneket mondunk, hogy a megfigyelés során beugrik az állapot, akkor nem kérdezte meg ezt komoly formában még senki. Na jó, de hát akkor ez milyen sebességgel terjed ez a beugrás itt a környékemben? Mert hogyha két különböző bolygó levő megfigyelő ugrasztja be, akkor vajon ugyanabban az állapotban ugrik ebbe a világegyetem. Mindenesetre ez a problémakör nyitott, és hát rengeteg vastag könyvet írtak, tele rengeteg konferenciát tartottak ebben a témában, és hát senki sem tud egyelőre semmi értelmeset mondani. Marha jó, akkor ezen jól meg lehet magyarázni ezeket a kozmikus hasonló jellegű problémákat. Megfigyelő kell, mert anélkül nem értelmes a világegyetem kvantummechanikája. Ilyen értelemben ezt a kelt, ezt így is meg lehet indokolni. Vannak, akik ezeket az állításokat nem érzik elég meggyőzőnek. Sem a pozitivizmusra való hivatkozás, sem a kvantummechanikára való hivatkozást. Nem tudom, nem érdemes a szavazásra feltenni, de mindesetre például én is közéjük tartozom, akik ezt nem érzik elég meggyőzőnek. Hát akkor hogy lehet másképp interpretálni az ilyen típusú állításokat? A lakatóvilág gyenge elvének, ami nem mond kelleket, csak azt mondja, hogy hát a megfigyelő által megfigyelt világ az valahogy összhangban van azzal a ténnyel, hogy ő létezik. Ennek az ontológiai megfogalmazása, tehát ami nem a világ modellekre vonatkozik, hanem arra, hogy tényleg milyen a világ. Ennek az egyik lehetséges és leginkább megnyugtató megoldás az, hogy nem egy világ van, hanem több. Valamilyen értelemben, ezt mindjárt meg kell beszélni részletesen, hogy milyen értelemben van több világ. Hogy az egészszel kapcsolatban az ember érzi azt a, hogy milyeneket mond mindig, hogy hát ez nagyon valószínűtlen, hogy azok a paraméterek éppen úgy rendeződjenek el, hogy lesz belőle élet meg értelem. Milyen marha nagy szerencsénk volt, hogy az a állandó nem egy picivel nagyobb, nem egy ezredékkel nagyobb, vagy egy ezredékkel kisebb, mert akkor már is nem működnének a csillagok, és nem lenne szükség a csillagászokra, stb. Szóval, sőt, nem is lennének csillagászok, az még nagyobb tragédia. Tehát ilyen típusú kérdéseket felvetni, hogy milyen szerencse, milyen valószínűtlen, hogy éppen minden összejött, hogy lehetséges. De a valószínűség fogalma csak akkor alkalmazható, hogyha több jelenségre alkalmaz, ha több eset van. Egy eseménynek nincs valószínűsége. Talán már többször elmeséltem, de sose hallom meg. A 70-es években a rádió mindig bemondta, hogy a holnapi eső valószínűsége 30%. Mit jelent ez? Ha 100-szor lesz holnap, akkor abból 30-szor esik. Jó? Próbálja valaki ezt megcáfolni. Mutassa meg a 100 holnapot, amiből nem 30-szor esik. Ez valódi misztika, mert hogy nem lehet ellenőrizni. Mondta, nem akárki, hanem János J. Lajos fizikus professzor, a MSZMB Központi Bizottságának tagja. És ezt ő megírta a Népszabadságba, hogy micsoda marhaság ilyeneket mondani. Valószínűleg nem azért, mert ő fizikus professzor volt, hanem egyéb minősége. Bélyeggyűjtők elnök egyesületnek is ennek volt, de nem egy minősége miatt. A Népszabadság ezt lehozta, és utána egy idő után a rádió már nem mondta be, hogy mi a holnapi eső valószínűsége. Természetesen, aki ezt bemondatta, az érvelhet a következő módon. Hogyha nem holnap lenne 30-szor, hanem ugyanilyen jellegű időjárási viszonyok, mint amik ma vannak, meg ha tegnap előtt voltak meg, akkor emiatt holnap lesznek, ezeket 100-szor, ilyeneket lehet találni, csak éppen más dátumban. Akkor ezen események közül 30-szor eső valószínűleg, meg 70-szer meg nem. Hova bújt el itt az ördög? Hát nyilván a részletekbe. Hát mi az, hogy ugyanolyan időjárási viszonyok? Ez a bizonyos pillangó meglebegtette a szárnyát Brazíliába, vagy hogy a felhők éppen olyan alkúak voltak, vagy ugyanolyan szögben sütött a nap. Mi a fontos, és mi a nem fontos? Mi az, ami elhanyagolható, és mi az, ami nem hanyagolható? Mik a lényeges változók, amik azonosak a 3 évvel ezelőtti, meg a mostani szituációban? Ha meg azonosak, akkor meg miért mondom mégis azt, hogy az egyik esetben esik az eső, másikban nem? Akkor biztos, hogy bekülönböznek. Nem tudjuk pontosan elkülöníteni a releváns és nem releváns információkat. Nem tudjuk megmondani, hogy mi az egyforma. Amikor az ember ilyen valószínűség számítási játékokat csinál, lottó, meg kártya, meg egyebek, akkor igyekszik elérni azt, hogy egyformák legyenek az esélyek. Azért kavargatják annyit ott a lottó golyókat, vagy keverik a kártyát. Külön elméletem van a kártyakeverésnek, meg egyebek. Hogy igyekezzenek elérni azt, hogy az egyes esélyek egyenlő valószínűek legyenek. Hogy ne legyen eleve beépített eltérés. Azért mondjam, mindenki megvastromolná a lottó irodákat, hogyha kiderülne, hogy a páros számok vagy a prímszámok 5-ször gyakrabban jön neki, mint a nem prímszámok, nem? Hát akkor biztos hogy kell mondani, a Prímszám hivatalban valaki csal és a feleségének a lottószámait húzatja ki, szóval valami ilyenek lennék. Nyilván nem ez történik, mert igyekeznek mechanikusan vagy valami módon annyira elkeverni, hogy egyenletesek a valószínűség, hogy az esélyek egyformák. De ha nem ismerjük a jelenségnek a törvényét, akkor nem tudjuk, mi az, hogy egyforma valószínűség. Tehát a időjárásnál pont ez a gond, hogy nehéz volt szétválogatni. Mindenesetre az a lényeg, hogy van választási lehetőség. Láttunk már másféle időjárást. Elbírjuk képzelni, hogy egy adott felhős szituációból eső lesz, vagy elmegy a felhő és süt a nap. Tehát ugyan lehet tovább folytatni, és másféle kimenetek. Világéletem egyszeri, az a szokásos felfogás. Akkor nincs értelme arról beszélni, hogy valószínűtlen az, hogy van benne élet. Hát vagy van, vagy nincs. Van benne, persze én is itt vagyok, és akkor vége az egésznek. El lehet viszont képzelni akkor, hogyha valamilyen értelemben feltételezünk egy ilyen világegyetem sokaságot, egy halmazt, ami nyilván nem is véges sok lehetséges, hanem végtelen sok világegyetemből áll, és akkor értelmes megkérdezni azt, hogy na akkor ezeknek hányad részében van élet, vagy nem. És hogyha az jön, hogy egy kis részében van élet, akkor igazolva láthatjuk azt a hipotézisünket, vagy azt az érzésünket, hogy a világegyetemben igen valószínűtlen az élet, és hát milyen marha szerencse, hogy van. De ugyanakkor viszont nem fogunk csodálkozni azon, hogy ilyen világegyetemet látunk magunk körül. Hasonló a kérdés, hogy az ember azt mondja, hogy hát micsoda marha szerencse az, hogy az a pálmafa, Windowsban mindenki látta már ezt a szép kis háttérképernyőt, hogy szigeten pálmafa. Hogy pont azon a szigeten van, hányad része az a sziget a csendes óceánnak, ilyen pici és ott van a marha nagy óceán. Hát, hogyha egy kilométerre odébben az a pálmafa, akkor ott elsüllyedne az óceánban, meg nem lenne alatt a talaj, meg egyebek. Milyen marha szerencsés, milyen jó, hogy nem 5 méterrel magasabban van az a pálmafa, mert akkor a gyökerei nem tudnák szívni. Marhaság, miért marhaság? Mert tudjuk, hogy a pálmafa nem véletlenül van ott, hanem mert ott nőhet. Ezért nőtt ott. Tehát a lehetséges események halmazából egy csomó eleve azért nem valósulhat meg, mert akkor az a bizonyos objektum, az a pálmafa ott nem fejlődhet ki. Ezért akkor ez nem lutri dolga, hogy kiszámítsa az ember, hogy hányad részét fedi le az óceánnak a sziget, mert eleve csak a szigeteket kell figyelembe venni, és ott sem kell a légtérben keresni, vagy a föld alatt a pálmafát, hanem ott, ahol lehet. Ugyanígy, hogyha van valamilyen értelemben sok világegyetem, akkor csak az életet abban kereshetjük, amelyikben lehet. Akkor viszont megkérdezhetjük, hogy a lehetséges világok halmazának hányad része az, amiben lehet élet. És hogyha erre tudunk valami értelmes magyarázatot vagy számadatot mondani, ez viszonylag kicsi, akkor mondhatjuk, hogy az anyja, tényleg jól éreztem, hogy valószínűtlen, de ugyanakkor nyilvánvaló, hogy itt vagyok. Hasonló módon a mi világegyetemünkön belül is. Azon sem kell csodálkozni, hogy olyan helyen vagyunk, ahol ilyen jó hideg sört lehet találni, de levegő, víz, meg komló, meg egyéb dolgok mind együtt vannak. Hogyha véletlenszerűen tennének le engem az univerzumba, akkor nyilván pillanatokon belül kint találnám magam a sötét űrbe, és hiába van nem törőköző, nem jönne a vagonok űrhajója. Tehát kint lennénk egy nagy sötét semmibe, vagy pedig ennél kisebb valószínűsége, de még mindig nagyobb valószínűsége, mint a Földön, mondjuk egy forró csillagnak a belsejébe. Ezek mind nagyon kellemetlenek lennek. És sokkal nagyobb valószínűség a véletlenszerű letelés esetén, miatt ők pár a szeremben szórják valahol az embert az univerzumban, mint hogy ilyen jó helyen, ahol levegő, víz, sör, közönség, szóval minden együtt van. De megint csak nem csodálkozunk, mert az élet ott keletkezett, ahol keletkezhetett. Tudásunk szerint, a világi tudásunk szerint a kinn a sötét űrben, vagy a csillagok belsejében nem keletkezhet. Eleve csak az ilyen helyek jönnek. Én az ilyen komfortos zugai a világegyetemnek. Na most akkor vigyük tovább a kérdést. Tehát a mi világegyetemünknek csak a lakható zugában lehetünk. Az, hogy a mi világegyetemünk egyáltalán lakható, tehát vannak lakható zugai, és nem a lakhatatlan részek töltik ki az egészet, ennek a esélyéről volt eddig szó, nem arról volt, hogy mindenhol van élet a világegyetem, hanem hogy egyáltalán vannak benne lakható helyek, megvan a lehetőség arra, hogy létrejöhessen valahol az élet. Hát akkor most ezt úgy kell elképzelni, hogy egy még nagyobb palmaszt veszünk, amiben komplett világegyetemeket helyezünk el, amik ezekben a fizikai paraméterekben különbözőek. Erre mondja az ember az, hogy valamilyen értelemben a párhuzamos világok, de ezek nem ilyen egymástól elszigeteltek, mert valamilyen értelemben úgy együtt kell őket tekinteni, és ezt szokták úgy fogalmazni, hogy univerzum, tehát világ egyetem helyett, multiverzum, azaz világ sokasság valahogy. Sok edem, vagy szóval lehet ragozni, hogy mit kell az egyetem helyett mondani, tehát egyet ki kell cserélni a sokra. Tehát világ sokasság, univerzumok sokassága, ez a multiverzum. Na most, hogy ez milyen értelemben létezik, ez a további vita kérdése, és hogy hol van, vagy egyáltalán értelmes-e föltenni ezt a hold. Ha valahogy elképzeli az ember azt, hogy létezik a multiverzum, akkor ez az egész antropikus elvvel kapcsolatos probléma első pillanatásra úgy tűnik, hogy megnyugtató megoldást nyert. Sokféle lehetséges világértelem van, egyikben a paraméterek ilyenek, másikban olyanok, egyikben az elektron töltése nagyobb, másikban a magerő gyengébb, egyikben ezért nincsenek csillagok, másikban azért nincsenek atomok, stb. Sok-sok világegyetem nagy része lakhatatlan. Egyik ezért, másik azért, harmadik meg mind a két okból, és így tovább. Valahol a sok lehetséges között ott vannak azok a véletlen helyek, ahol éppen összejöttek a paraméterek. És hát nyilván mi csak egy ilyet tudunk észlelni, mert ebben lehetünk. Egy olyanban, amiben nincsenek atomok, abban én nem vagyok ott, és azt nem fogom észlelni. És akkor nem kell csodálkoznom azon, hogy egy ilyen kellemes helyen vagyok, ahol egyáltalán lehetek, mert hát a sok közül nyilván abban fogom találni magam. Tehát hirtelen megnyugtatóvá válik a dolog. Természetesen az ember fölteszi a kérdést, hogy van-e értelme feltételezni ezt a rengeteg valamit itt magunk körül, valahogy körbe a mi világunkon kívül, pusztán azért, hogy ezt a kényelmetlenséget, ezt a zavaró érzést, hogy a mi világunknak a létezése szubjektíve ennyire valószínűtlen, ezt megmagyarázzuk. Tehát kell-e fölturbozni a világot és megsokszorozni? Okán borotvája ezt nem szereti. Azt mondja, hogy éljünk a minimális feltevésekkel. Ez akkor megint csak nem is annyira tudományos, hanem filozófia, meg esztétikai ízlés kérdése, hogy ki mit szeret jobban. Azt mondani, hogy egy, valami teremtő teremtette ezt a világot a mi kedvünkre. Kettő, tök véletlen, hogy éppen ilyen a világ, és mi lehetünk benne. A másik lehetőség pedig az, hogy van sok világ, amiknek a nagy része valamilyen értelemben felesleges, de hát az egyikben ott vagyunk mi, mert hogy akkor ebben a sokban bizonyára van olyan is, ami lakható. Ki melyiket érzi megnyugtatónak? Sokan azt mondják, hogy ez a legutóbbi a megnyugtató. Természetesen a tudományban sok minden múlik azon, hogy bizonyos elméleteknek a terjesztésébe milyen emberek szállnak bele, és milyen meggyőzően mondják. Ez a multiverzum elmélet az utóbbi évtizedekben egy nagyon, tehát több-több, de ezek között egy nagyon aktív propagálót kapott. Sir Martin Rees, aki az angol királyi csillagász, tehát ilyen értelemben tudományosan is nagy ember, másrészt sokat szerepel médiákban, megismeretterjesztő könyveket ír, magyarul is megjelent már vagy 4-5 könyve. Ő a multiverzum elméletnek az egyik fő propagátora, és akkor számos könyvben megjelenik. Talán meséltem már azt, hogy amikor 82-ben erről a témáról megjelent egy könyv, akkor azt nem engedték magyarul kiadni, vagy lefordítottam, de nem engedték magyarul kiadni, mert hogy mi az, hogy a könyv az Úristenre is hivatkozik a tárgymutatóban. 92-ben meg túl kevés volt benne az Úristen. Mindenesetre ez nem jelentett meg magyarul. Viszont amikor Sir Martin Reesnek a könyvét lefordították, akkor ott már nem volt. Egyrészt nem voltak ilyen politikai jellegű kifogások, másrészt a tekintély ezt szörmentén engedte bejönni, most már Magyarországon is lehet ilyeneket olvasni. Tehát ajánlom az ő könyvét, például a Csak 6 szám az egyiknek a címe, ott, ahol néhány ilyen antropikus érdekességet bemutat, durván olyasmit, mint amit annak idején Arthur Eddington azt mondta, hogy itt van néhány paraméter, amiket meg kéne adni, hogyha versenytárgyalást hirdetnénk világ teremtésére. Tehát megmondjuk azt, hogy ilyen erős legyen az erős kölcsönhatás. Tehát hogy mondjam, ne legyen a budi 5-ször akkora, mint az előszoba, stb. Tehát ilyen adatokat megmondunk, és akkor ez ember az építésznek még sok lehetősége van ott a tervezése, de hát bizonyos paramétereket azért tartson be. Meg hát azért 5 milliárdból kijöjjön meg hasonló ilyen az adatokat az ember megad. Ilyen például az erős kölcsönhatás meg az elektromosnak az aránya. Na most megint ezen is lehet tovább töprengeni, hogy most ezt kell megadni, vagy inkább azt mondjam, nem numerikusan megadom ezeket a számokat, hanem azt mondom, hogy nekem tök mindegy, hogy mennyi az elektromos meg az erős kölcsönhatásnak az aránya. Pontosabban én nem fogok rosszul aludni attól, hogy ennek az aránya az nem amit tudom én 10 a 6-on, nem csak 10 az 5-en. Az az érdekes, hogy ennek a két kölcsönhatásnak az együttműködéséből a csillagok tudjanak létrehozni hidrogénatomokat, héliumatomokat, szénatommagokat, aztán szórják szét, és akkor legyen belőle élet. Tehát lehet nem numerikusan megadni ezeket, hanem ilyen kvalitatív céllal, lakható legyen az a ház. Jó, és a többi az már az építész dolga. Mindenesetre néhány ilyen alapparamétert azért el lehetett különíteni, és Martin Rees erről írta azt a könyvet, végigvett néhány ilyen adatot, és megmutatta, hogy milyen lenne, tehát ez egy ilyen ismeretelesztő könyv, csak hát kicsit több félbelemint nekem egy ilyen előadásban, részletesen végigvett néhány ilyen paramétert, hogyha a világ nem ilyen lenne, nem olyan lenne, akkor milyen lenne, és milyen fontos dolgok múlnak ezeken az adatokon. Azon természetesen lehet vitatkozni, hogy pont ezeket az adatokat kell megválasztani, vagy éppen így kell numerikusan megfogalmazni őket, de a lényeg az benne van. Azon is, hogy csak 6 szám, vagy esetleg 42 különböző számmal kell megadnom ezeket a finomságokat, vagy vannak még olyanok, amikről nem is beszéltünk. Ő például bevette közé a tér dimenzióját. Tehát emlékeznek, hogy pár héttel ezelőtt arról volt, hogy hány dimenziós a tér, és kiderült, hogy csak 3 dimenzióban lehetségesek stabil bolygópályák meg atomok. Ennek ellenére a fizikusok úgy gondolják, hogy a tér igazából nagyobb dimenzió, csak az valahogy föltekeredett, de ugye effektíve 3. De ez például szintén egy ilyen érdekesség, hogy ha úgy tekeredett volna föl, nem 3 lenne, nem 4, az is egy lehetséges világegyetem lenne, a fizikai törvényekkel pillanatnyi tudásunk szerint összeférne, csak hát akkor az nem lenne lakható. Tehát sok ilyen típusú adat között megjelenik például a tér dimenzió száma is. Tehát ebben a könyvben ez is benne van. Szóval most már lehet ilyenekről magyarul is olvasni, és az ember elgondolkodhat ezekről a multiverzumokról, egyre többen fogadják el ezt az interpretációt. Akkor rögtön fölverül a kérdés, hogy hol vannak ezek a multiverzumok. Tehát hol a több univerzum? Egyet látok, de hol a többi? Annak idején, amikor a sokdimenziós világegyetemekről volt szó, akkor meséltem arról, hogy 100 évvel ezelőtt milyen volt a párhuzamos világoknak a képe. Tényleg párhuzamosnak képzelték, mint a könyvlapjait. A könyvlapja az egy kétdimenziós világ, és a 3 dimenzióban egy egymás mellett helyezkednek el. És akkor úgy képzelték, hogy lakunk az egyik könyvlapon, másik világ az másik könyvlapon van, és nem látjuk egymást, de valamilyen furcsa botlás az angol mezőkön átvisz az egyik könyvlapra a másikra, és akkor csodálkozhatunk az ottani embereknek az erkölcsi hozzáállása meg ilyesmi. Megint lehet annak örülni, hogy érdekes módon a szomszéd a párhuzamos világban is épp egy bolygó volt, és nem az űrbe esett ki, aki oda átesett. Tehát ugye el lehetett volna csúsztatni egymáshoz képest azokat a lapokat, de hát mindegy, fogadjuk el. Szóval így képzelték, hogy valamilyen értelemben térben egymás mellett vannak. Aztán utána az ilyen ellen az emberek úgy érveltek, hogyha sok dimenzióban így egymás mellett lennek, akkor a fizikai jelenségek átnyúlnának egyikből a másikba. Mondjuk az elektromos vonzás. Akkor azt észlelnénk, hogy itt vagyok, és egyszer csak valami elkezd erre húzni, holott a mi világunkban nem találok semmit, hogy miért pont erre. És hát az azon múlna, hogy az egyik lapon itt ülök, és a másik lapon elment ott egy bolygó mellettem, és annak a gravitációs vonzása elhúzott erre felé. És akkor azt mondták, hogy emiatt ez az egész marhasság. Mostanában már vannak olyan ravasz kozmológiai modellek, ahol tényleg ilyen könyvlaponként képzeljük a világot, ezt pár héttel ezelőtt megmutogattam a Brain-eknél, ahol a fizikai jelenségek nem terjednek át az egyikből, pontosabban bizonyosak nem terjednek át, tehát például az elektromos meg a gravitációs hatást nem nyúlik át az egyik ilyen párhuzamos lapról a másikra. El lehet képzelni azt, hogy ezekben a térben egymás melletti világokban valósul meg az, hogy egyikben még ráadásul még az elektromos töltés is mint a másik, vagy az elektromos hatás is más. Ezek együtt be vannak ágyazva egy nagy világba, de egyikben ilyenek a törvények, másikban olyanok, és az egyik lapon véletlenül van élet, a többi meg nincs. Korábban divatos volt az a gondolat, hogy ezek a különböző világok időben vannak egymás mögött, szekvenciális modell. Ez a számítógépes játékokban ugye az ember megpróbálja, nem nyert, leesett, nem baj, van még egy életem, és megint megpróbálom, és hogyha meghekkelem, akkor végtelen sok életem van, és újra próbálgathatom az egészet. Ugye az a modell, amit szoktak rajzolgatni, Friedman univerzum tágul, nagybum után megáll, összeroppan nagy recs, újra kezdi, folytatja. Nyugodtan bele képzelhetjük ebbe a modellbe azt, hogy amikor újra kezdődik, akkor egy kicsit más paramétereket. Van még egy dobása, sőt, van végtelen sok dobása, mindig másféle paraméterekkel kezd új életet. Egyszer ennyi az elektromos töltés, másszor annyi a gravitációs állandó, és hát ezek követik egymást az ilyen típusú tágulási, összehúzódási szakaszok, és az egyikben véletlenül összejönnek a paraméterek, hát akkor abban sokáig élő csillagok lesznek körülöttük, bolygók élőnek, körülnének, és azt mondják, hogy milyen marha szerencséjük van, hogy a paraméterek pont ilyenek. És akkor ebben a egymás után létező végtelen sok világban van így. Ezzel ellen a modell ellentettek egy halmazelméleti jellegű ellenvetést. Hát hány világ fél el így egymás? Első, második, mínusz egyedik, stb. Megszámolhatóan végtelen sok. Ugyanakkor úgy érzi az ember, hogy a lehetőségek száma ennél sokkal nagyobb. a kontinuum, tehát egyenes pontjai, vagy még annál is nagyobb számú lehetőség van, és akkor, ha csak megszámoltam végtelen sok eseményt próbálok ki, vagy lehetőséget próbálok ki, az nem fogja valahogy lefedni az összes lehetőségek halmazát. Az előfordult, hogy a világ nem végtelen sokszor próbálkozik, aztán mégse trafál bele abba az egy vagy néhány esetben, amelyik éppen megfelel az életnek. Ez nem túlságosan erős érv azért, mert nyilván nem az a helyzet, hogy hajszál pontosan kell beállítani ezeket a töltéseket. Tehát nem azt kell mondani, hogy ha az összes tizedesig annyi az elektromos töltés, meg a gravitációs állandó, meg az erős kölcsönhatásnak az állandója, mint amennyit mértünk, hogy akkor jó. Hát egy pici kis szabadságunk azért van, lehet változtatni. Tehát van egy ilyen intervallum, egy kis halmazotta a mi értékünk körül, ami még jó. És ekkor már is ez a kontinuum számossági probléma megszűnik, tehát a halmazelméleti ellenérv az nem jó. Viszont ezen a szekvenciális modell ellen van egy sokkal durvább érv. De beszéltünk arról, hogy a Friedman modellek közül csak az egyik az olyan, ami visszaomlik. De hogyha mások a paraméterek, akkor tágul a végtelenségig. Tessék elképzelni, hogy a következő, a harmadik világegyetemben úgy áll össze a paraméter együttes, hogy a végtelenségig táguló modell lesz. Hát akkor vége van a próbálkozásnak, akkor az már nem jön vissza, és nem lesz negyedik dobása. És mivel az esetek felében ez van, ezért tipikusan néhány dobás után elszáll, aztán kész, akkor már nem lehet folytatni a játékot. Tehát ilyen értelemben ez nem megoldás. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi fizikai és matematikai tudásunk szerint ilyen modell nincs. A gravitációs törvények kizárják azt, hogy így lehet folytatni. A nagyrecs után nem az, hogy jön egy újabb feldolgozás, hanem nincs semmi. Éppen úgy odaképzelhetném a kisangyalt, aki kiosztja a jól viselkedőknek a piros pontokat és a rosszaknak meg a fenékberúgást, mint az újonnan kezdődő világegyetem. Éppen annyira tudományos, azaz semmennyire egyik se, mert matematikailag nem lehet folytatni a megoldást a nagy recsen túl. Azon túl nincs semmi. Ha oda rajzolok valamit, tehát emlékeznek arra, hogy ez olyan, mintha az éjszakra fogalmat ki akarnám terjeszteni, és mi van az északi sarknál északabbra, hát a földgömbön nincs semmi, hát akkor odarajzolok egy másik földgömböt, hogy lehessen még tovább menni, és akkor végtelen sok földgömb, ez felel meg ennek a végtelen sok egymás utáni univerzumnak. Hát ez nem megoldás. Hát akkor vajon hol férhetnének el ezek az univerzumok? Azt mondhatnánk, hogy térben messze. Na de hát az egész univerzumunknak a leírására szolgál ez a modell, amire dolgozunk. Abban a térben nem fér el egy másik világ. Természetesen a fizikusok meg a matematikusok a 20. század folyamán nagyon sok bonyolult teret kitaláltak. Olyanokat is, amik végtelenek, ennek ellenére azon kívül van valami más, és ezek együttesen elférnek például egy véges térben. Ezt elképzelni nem lehet, de matematikailag leírni lehet. Tehát ez az ellenvetés, hogy a végtelen világon kívül nem tudok semmit tenni, mert végtelen, ez matematikailag nem állja meg a helyét. Tehát ez egy lehetséges dolog, hogy valamilyen értelemben térben egymás mellett, csak ezt ravaszabbul kell elképzelni, mint ahogy köznapilag az ember azt mondja, hogy ebben a szobában ennyi az elektromos töltés, a szomszéd szobában meg más, akkor mi van a határon? Hát akkor egészen másképp kell, majd mindjárt mutatok erre megfelelő példákat. Egy másik hozzáállás ehhez az egészhez az pedig az, hogy hát az előbb már beszéltem a kvantummechanikáról, hogy is kell érteni azt, hogy beugrik a világ a megfelelő állapotba. Ennek az egyik érdekes interpretáció, amit Everett talált ki 1957-ben, hogy ez a beugrás, ez úgy történik meg, hogy nem ugrik be senki, hanem a világegyetem ketté válik. Most ezt megint ne tessék egy ilyen húsvágó bárda elképzelni, ketté válik. Egy ilyen esemény, amikor az történhet, hogy az elektron elrepül jobbra vagy balra, akkor mind a kettő megtörténik, és a világ folytatásának az egyik ágán erre repült, másikában arra repült. Akkor Schrödinger macskája, akinek a sorsa azon múlt, hogy az elektron jobbra ment vagy balra ment, az egyik világban megdöglött, a másik világban élve maradt. Úgy kell elképzelni, mint hogy egy nagy rendezőpályaudvaron mennék, ahol a sínek folyamatosan elágaznak. És akkor mentünk tovább, megint történik valamilyen kvantum esemény, az megint ketté ágaztatja. És nyilván végtelen sok ilyen elágazó sínpár van, újra találkozások nincsenek, tehát ilyen faszszerkezet, ami egyre bonyolódik, és ezeknek az állandóan elágazó valaminek a végtelen totalitása az, amit világnak hívunk. Nehéz elképzelni, de döbbenetes módon ezt ne lehet írni matematikailag. Pontosabban még ezelőtt az interpretáció előtt, 10 évvel lassan, 48-50 között Feynman megcsinálta azt a matematikát, Covey még vizsgázott is belőle, tehát amivel ezt le lehet írni, ez a kvantummechanikának az úgynevezett Feynman-féle pályaintegrálás interpretációja. Előbb beszéltem arra, hogy honnan tudja a bolygó, hogy erre kell menni, ahol mit tudom én, a Lagrange-féle hatás az minimális. Feynman azt mondta, hogy a részecskék azok végig próbálják az összes lehetséges utat, erre is mennek, arra is mennek, és ebből vagy összeinterferálódik a dolog. Tehát ők letapogatják az összes lehetséges történetet, ami megtörténhet, és akkor ezekből valahogy a legvalószínűbb választódik ki, ennek megvan a maga matematikája. És így módon meg lehet mondani, hát honnan tudja, úgyhogy mindenhol járt. Ez kicsit furcsa, de leírható és működik, és működőképes interpretáció a kvantummechanikának, így le lehet írni a valóságot sikeresen. Ezt a modellt lehet úgy általánosítani, hogy a lehetséges bejárt utakhoz hozzáveszünk azt, hogy olyan extra utakat is hozzáteszünk, ahol a paraméterek mások. Tehát nem a mi világunkon belül, csak azt különböztetjük meg, hogy erre ment az elektron, vagy arra ment az elektron, hanem olyan elágazásokat is megengedünk, hogy valamikor a történet során ennyi volt az elektromos töltés, vagy annyi volt, ennyi volt a gravitációs áram, annyi volt. És akkor a sok-sok paraméterszerű elágazás is megvalósul. A mi tudatunk tulajdonképpen úgy képzelhető, mint a gyors vonat, hogy megy ezen az elágazási valamin, és akkor itt ellement, arra ment, és akkor ezek közül az egyik lehetséges történetet olvassa le, a végtelen sok lehetséges elágazásnak a végtelen sok lehetséges története közül. Ez az, amit mi tapasztalunk a világban. Hát akkor, ha voltak olyan elágazások, ahol valamilyen értelemben megvalósult a sok-sok paraméter, akkor az is egy ilyen kiválasztás volt, hogy az elektromos töltés pont ennyi, pont annyi. Tehát a sok lehetséges világ közül éppen ennyi, nyilván nem a mi tudatunk ment akkor, hanem a sok világ közül valamelyike vagyunk, és az egyik vonaton később, amelyik éppen olyan paraméterek irányába ment, azon aztán később megszületett a tudat, akik észreveszi azt, hogy ebben a világban ezek a paraméterek ilyenek. Ez egy lehetséges interpretáció, tehát akkor nagyon durván szólva azt lehet mondani, hogy itt ez a végtelen sok világ, ez a kvantummechanikai Hilbert térben van valahogy. Ez kellően titokzatosnak, meg misztikusnak és tudományosnak hangzik ahhoz, hogy ezt lehessen mondani. Tehát ott az egy végtelen dimenziós tér, abban jól elfér ez a sokféle világ. Ilyeneket is lehet mondani. Na most a másik viszont arról szól, hogy ezek a párhuzamos univerzumok, hol vannak párhuzamos univerzumok, nyilván a fekete lyuk túloldalán. Annak idején, amikor a csillagok összeroppanása, vagy pislákoló csillagroncsokról volt szó, akkor olyan késő lett már, hogy a fekete lyukakról már nem volt szó. Hát akkor többen ott nem tetszésüknek adtak hangot, ezért most akkor pótlólag egy kicsit beszélik a fekete lyukakról, mert pont ide illik. Ebben a kontextusban beszélünk róla, hogy mi van a fekete lyukon túl. Ezzel kapcsolatban arról kell beszélni, hogy mit is mond az általános relativitás elmélet a világegyetem geometriájára. Valamikor már lassan egy évvel ezelőtt, vagy tavasz, vagy össze, akkor beszéltünk arra, hogy mit is mond az általános relativitás elmélet. Azt mondja, hogy a téridő görbült, ezen azt kell érteni, hogy nincsenek globális inerciarendszerek, helyi inerciarendszerek vannak, amiket nem lehet összeilleszteni egy nagy globális inerciarendszerre, akár teljesen analóg módon azzal, ahogy a földgömb kis részleteinek a sík térképeiből nem lehet a földgömbnek a nagy sík térképét összeállítani, hiszen a föld felülete görbült. Ugyanígy a világegyetemnek ezek a pici kis fizikai inerciarendszerei nem állnak össze egy nagy inerciarendszeré, ezt mondjuk metaforikusan úgy, hogy a téridő görbült. Mi határozza meg a téridő görbületét? Einstein azt mondta, hogy az anyageroszlás. Tehát fölírt olyan egyenletet, ami megmondta, hogy a térben adott helyen levő anyag, hogy határozza meg azt, hogy görbül a téridő. Tehát a téridő geometriát a helyi anyagelosztás szabja meg, a téridő geometriája pedig megmondja, hogy milyen módon mozoghat az anyag, tehát valahogy az anyag megszabja a téridőn keresztül a saját mozgását. Ez egy nagyon kis kompakt és gusztusos gondolat. Minden esetre, tessék! Középre! Fekete lyukba beszéltem, mert most hallatszik? Itt nincs valami szigetelő réteg? Vagy? Most jó? Jó. Na tehát ez az általános relativitás elmélet alapfilozófia, nyilván a matekot egy kicsit részletezni kell hozzá. Az a lényeg, hogy ezek az egyenletek, ezek lokális egyenletek, egy adott helyről beszélnek. Azt mondják, az itt levő anyag, hogy határozza meg itt a téridő görbületét. Ez, amit ugye úgy szoktak lerajzolni, hogy behorpasztja azt a bizonyos téridő lepedőt, aminek semmi köze a valóságos matekhoz, de jól hangzik és jól le lehet rajzolni, tehát hogy behorpasztan egy ilyen gumilepedőt az arra levő anyagdarab. Meg globálisan semmit nem mond a téridőről. Globálisan nagy van az egészről. Az ilyen globális tulajdonságokkal a topológia, vagy pontosabban az algebrai topológia foglalkozik. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez a különbség. Miről lehet megismerni a síkot? Hát Euklidesztől megtanultuk, hogy a síkban a háromszög szögeinek összege 180 fok. Oké. Okay. Rajzoljunk egy hengerre háromszöget. Hengeren mennyi a háromszög szögeinek összege? Ott is 180 fok. És egy Möbius szalagon? Hát ott is. Ezt onnan lehet tudni például, hogy elvághatom és kisimíthatom a hengert. Möbius síkká, meg a Möbius szalagot is. Vagy fordítva kisimítom, megrajzolom a háromszöget, aztán összehajtom. Nem kell gyűrni hozzá. Ha gömböt akarok összehajtani sík papírból, akkor gyűrni kell, ki kell vagdosni valamit, vagy valahogy deformálni kell. Gömböt nem tudok összehajtogatni a sima papírból. Hengert, igen, meg kúpot is. Kúpnak van egy speciális pontja a csúcsa, de azon kívül mindenhol tisztességesen viselkedik. A helyi geometriája olyan, mint a síké. Ha én az a bizonyos kis kétdimenziós rovarka lennék, akit ilyenkor mindig szokás emlegetni, aki nem bírja elképzelni a harmadik dimenziót, és itt sétálgat a papíron, helyi méréseket végez, ő is megtanult a Gauss-tól, hogy a felületek, vagy a matematikai sokasságoknak a belső geometriája, a belső mérésekkel ellenőrizhető. Gauss-nak az egyik nagy eredménye volt, hogy a görbe felületeket nem csak úgy tudjuk lejelmezni, hogy kívülről rájuk nézünk, hogy hát görbe, hanem belső mérésekkel is. De az ilyen belső mérések nem tudják megkülönböztetni a hengert a síktól. Hiszen ott például ilyen háromszögek szögeit vizsgálgatjuk meg egyebek. Helyi belső mérések szempontjából a henger, meg a sík, meg a Möbius szalag egyforma. Miben különböznek? Másképp vannak beletéve a harmadik dimenzió, vagy a háromdimenziós térbe. Ellenben a gömb az különbözik tőlük. A gömbön ugye külön értelmezni kell a görbefelületeknél az egyeneseket. Tehát például, hogyha leteszek két pontot, és kifeszítek köztünk egy gumiszálat, akkor az megmondja, hogy mi a legrövidebb út. Az kívülről nézve nem egyenes, hanem a gömbben egy körív. Mondhatják ezek a felületlakók, hogy hát akkor számukra az az egyenes, ami ott a két pont között a legrövidebb út. Na, ilyenekkel rajzolnak egy háromszöget, és megmérik a szögeit, akkor annak nagyobb a szögeinek az összege, mint 180 fok. Hogyha egy autógumjának, vagy egy tórusznak ezen a belső részein méricskélünk, akkor itt ilyen homorú jellegű háromszögek vannak, itt a szögek összege kisebb, mint 180 fok. Bolyai és Lobachevsky geometriája az olyan síkot, illetve olyan teret ír, ahol mindenhol kisebb a háromszögek szögeinek összege, mint 180 fok. Ilyet nem tudok a háromdimenzióba rajzolni. A gömb, ami ugye pozitív görbület, az belefér a háromdimenzióba, tehát ugye ennek minden része egyforma, és mindenhol nagyobb a háromszög szögeinek összege, mint 180. A tórusznak csak egy részén ilyen, a tórusz külső részein nagyobb 180 foknál. Hogy ahol mindenhol kisebb lenne, azt már csak matematikailag tudom modellezni, vagy a Lobachevsky ilyet csinált. Tehát az a gömbnek valamilyen értelemben fordítottja, az antigömb, ahol mindenhol kisebb, de ezt már nem tudom lerajzolni. Riemann tette meg a következő lépést ebbe az irányba, aki ilyen dolgokkal foglalkozott, egy olyan felülettel, aminek az egyik részén nagyobb, másik részén kisebb, tehát helyről helyre változik a geometria. Van, ahol nagyobb a háromszögek szögének összege, van, ahol kisebb, mint 180 fok. Pontról pontra változhat. Ezt az egészet lehet több dimenziós terekre is általánosítani, mindenféle írbe-gürbe terekre. Ezek az objektumok egymástól is, meg a sík objektumoktól is, helyileg geometriában, metrikában különböznek, mérésekkel el lehet dönteni, ezek a szögek kisebbek, nagyobbak. Az általános relativitás miatt ilyen jellegű tulajdonságokra vonatkozik. Ha nincs anyaga térben, akkor az sík lesz, valamilyen értelmeség. Ha van anyag, akkor így görbíti. Másfajta ortopéd anyagok így görbítik a teret. De az, hogy ez a sík téridő így záródik össze, vagy így záródik, vagy úgy záródik, vagy még sokféle más módon összezáródhat, arról az általános relativitás elmélet az égvilágon semmit nem mond. Hogyha bizonyos könyvekben azzal találkoznak, hogy az általános relativitás elmélet szerint a téridő topológiája ilyen vagy úgy csatolódik össze, akkor tudni kell, hogy ezt nem az általános relativitás elmélet mondja, hanem az általános relativitás elmélet, plusz Kovács János, aki a könyvet írta, ő neki a magánvéleménye, ennek a kettőnek a keverékéből jön ki az, amit ő állított. Az általános relativitás elmélet semmit nem állít a téridő globális topológiájáról. Hogy lehet jellemezni ezeket a globális topológiai tulajdonságokat? Hát megint a felületekkel próbálom jellemezni a lehetséges utakkal. Itt a sík, hát elindulok egy pontból, mehetek így mindenfelé. Ezek valamilyen értelemben ilyen egyformák. Egy hengeren elindulok, a hengeren lehetnek speciális utak. Megyek, nem fordulok vissza. Természetesen itt is visszajuthatok a kezdőpontba, vagy így, vagy ilyen kunkorokkal. De itt lehet olyan kunkorral is visszajönni, hogy körbejártam a teret. Hogy lehet ezt elképzelni? Deformáljuk az utunkat. Tehát mondjuk többen indulunk el, nagyjából együtt megyünk, egy kicsit szomszéd utakon. Akkor egyik így megy, másik így megy, harmadik így megy. Ezek egymásba deformálható. Tessék úgy elképzelni, mint hogy ilyen gumiszálat húznának, rátették a útvonalokat, így a kicsit megmozgatom a gumiszálat, akkor átdeformálom egyik utat a másikba. Hoppá. Oscar D. vagy mi történt? Na. Itt ez a kör, ez, hogyha egy gumiszálból készült, akkor átdeformálható egy ilyen másik körbe, ami így megy körbe. Vagy némi gyötrés után ebbe is. Vagy ha húzható a gumiszál, akkor összehúzható a nullába. A sík felületen minden bezáruló görbét addig húzhatok, amíg összemegy a nullába. Tehát át lehet deformálni egyiket a másikba. A hengeren is vannak olyan utak, amik így körbe mennek és visszaérnek, ezeket be lehet húzni. Ezt nem tudom behúzni a nullába, mert megakad a hengerben. Stimmel? Ez egy más jellegű út, ezt több ilyen utat át lehet egymásba deformálni, de ide-vissza nem. El lehet képzelni például olyan utat, amit kétszer járta körbe a hengert, így. Azt se tudom egy ilyen egyszeri körüljárásba átdeformálni, de az ilyen kétszer körbe menőket egymásba át tudom. Tehát vannak különböző útosztályok, amik egymásba deformálhatók, de a különböző osztályok beliek meg nem vihetők át egymásba. A síkon ilyen nincs. A síkon minden vonal behúzható a kezdőpontba. Egy kilukasztott síkon mondjuk van egy tó, ha ezt megkerültem és nem tudok úszni, akkor az utam nem deformálható, úgyhogy közben átmegy a tavon. Stimmel? Kilukasztott sík az már más típusú dolog. A könyvben is érdekes módon össze lehet húzni a valamiket. De tehát ez egy érdekes topológiai jellemzés, hogy néznek ki ezek az utak, de például az nem különbözteti meg a síkot, meg a gömböt, mert mindegyiken össze lehet húzni. De a tóruszon például más a helyzet. Tóruszon például van ilyen út, ami így körbe megy, ezt nem tudom átdeformálni olyanban, ami csak itt ment körbe, és ebbe a másikban, ami meg így megy körbe, abba se tudom átdeformálni, tessék megpróbálni látni a gumiszálakat és nézegetni. Aztán lehet olyat, ami így sokszor körbe tekeredik, ez a kék. Négyszer meg így, kétszer úgy, és akkor stb. Úgy ér vissza. Ez megint nem deformálható át az előzőek valamiben. Jó? Tehát itt végtelen sokféle lehetséges út van, és ezt matematikailag lehet osztályozni. Ezzel tudom jellemezni azt, hogy mi ez a felület. Most képzeljék el, hogy ez a tórusz ez még egy kicsit keskenyebb. Attól még ugyanolyan jellegű utak rajzolhatok rá. Tehát a fölfújom, összenyomom, stb. Ez nem változtatja meg ezeket a tulajdonságokat. Az ilyen utakkal tudom jellemezni például a felületeket, és ez a gyűrűgetésre nézve invariáns. Mit nem szabad csinálni a topológiában? Topológia az a szomszédságtudomány. Olyan típusú tulajdonságokat hagy invariáns, hogy egy pont a másiknak a közelében van, vagy messze van. Biztos láttak olyan térképet, hogy a földgömb lerajzolva egy ilyen nagy ellipszissel. De akkor itt van Amerika, és Alaszka a másik sarokba átlógott. Ez nem folytonos, mert két olyan város, amik egymástól 10 km-re vannak, tehát egymás közelségében vannak, azok hirtelen a térkép két szélére kerültek. Ez a valódi földgömbnek képe, de nem folytonos képe, mert valahol megszakítottam. A földgömböt nem lehet síkba kirajzolni egy térképlapra, anélkül, hogy el ne rontanám valahol ezt a folytonosságot. Folytonosságot meg lehet változtatni, el lehet rontani úgy. Jakabfi Tamást keresik pizzával.
Nincs itt? Irodában.
Ott bent. Jó. Na, ez egy lakható világ. Na tehát, hogy változna meg a folytonosság, hogyha bizonyos helyeken szétvágom az alakzatot, vagy bizonyos helyeken összeragasztom. Szétvágásnál szomszédpontok távoliba mennek át, összeragasztásnál viszont olyan pontok, amik úgy külön voltak, azok egymás közelébe kerülnek. Hogyha ezt nem csinálom, csak gyűröm, masszatolom az objektumot, erre mondják, hogy topológiai változtatásokat csináltam, és a topológia azt vizsgálja, hogy mi az, ami ilyenkor invariánsom. Az például, hogy miféle utakat lehet egy ilyen gyűrűre rajzolni, másokat, mint a gömbre, másokat, mint a hengerre. Ez nem számít, hogy ezt akkor most ilyen hosszúkássá húzom át. De például, hogy egy perecet csinálok, mert két luk van, vagy három luk, ott akkor már más a helyzet. Ettől is megkülönböztető. Topológiának az egyik feladata az, hogy kimerít a jellemezze, hogy mi módon tudom jellemezni a különböző objektumokat, amik nem deformálhatók egymásba. Hogy tudom, milyen matematikai jellemzőiket tudom megadni, és akkor annak alapján tényleg el lehessen különíteni. Például ez nem elég láthatóan az én utakkal való jellemzés, nem elég a sík és a gömb megkülönböztetésére, pedig azok egyformák. Ilyen értelemben egyformák, de látja mindenki, hogy különböznek. Akkor több ilyen jellemzőt kell kitalálni. Ezzel szórakoznak a topológusok. Kétdimenziós felületeknek a jellemzése az már megvan jó régóta. Háromdimenziósan mostanában végeztek, és a négydimenziósokat tudják, hogy megoldhatatlan feladat. Szóval van még dolguk. Az a lényeg, hogy amikor én a téridőt ilyen girbe-gurba alakzatokkal modellezem, akkor az egyenleteink, a fizikai törvényeink, a helyi tulajdonságok, a geometriát határozzák meg, de a topológiát nem. Pár héttel ezelőtt mutattam azt, hogy mit mond a modern kozmológia az univerzumra, és akkor kiderült, hogy oda volt írva, a topológia nyílt. Ez sajnos tévedés volt, tehát nem volt pontos a fogalmazás. Olyan típusú modellt mértek ki az univerzumba, ami akkor, hogyha Friedman, stb. Modellekben nézzük, akkor nyílt topológiájú és végtelen, de attól még így módon lehetséges lenne, hogy össze van hajtogatva. Tessék elképzelni ezt a bizonyos végtelen síkot, ha így összehajtom, akkor erre már rögtön nem lesz végtelen. Helyileg a geometriája egyforma. Adott módon görbül vagy nem görbül, az nem változik. A henger az ugye nem görbe. Mindenki azt mondja, hogy így görbül. Olyan értelemben, hogy a háromszögek szögeivel jellemezzük, az nem görbült, az csak tévedés, az csak azért van, mert hülyén helyezkedik el a háromdimenziós térbe. Tehát az nem görbe. A gömb az tényleg görbült, meg ez a tórusz is görbült. Ez. Tehát ilyen értelemben az, amit kiderítettünk, az a geometriája, hogy sík a felülete, de hogy globálisan, ugye itt most nem is globális kell mondani, hanem kozmikus, hogy mi a fenét, kozmikusan hogy helyezkedik el a topológia értelemben a világegyetem, hogy záródik össze, vagy nem záródik, arról azért nem mondtak semmit a méréseink. Éppen ezért, ami az Einstein egyetlen csak a helyi geometriát határozzák meg, a világegyetem globális tulajdonságai, topológiai tulajdonságai továbbra is nyitott kérdést jelentenek. És ez az a pont, ahol belefér az, hogy valamilyen értelemben több világ legyen egyszerre egy ilyen típusú modellben. Nézzük meg, kicsit a fekete lyukat, hogy fél ebbe bele, nagyon szimbolikusan. Ugye ezek azok a bizonyos gumilepedős rajzok, amik következnek. Úgy szokták lerajzolni, hogy képzeljünk el egy gumilepedőt, nincs benne semmi, akkor ez feszes. Ez felel meg a sík téridőnek, ami üres, amiben nincs anyag. Tegyünk oda egy golyót, akkor az így behorpasztja, és ha arra gurítunk egy kis golyót, akkor ami így elmegy mellett, akkor az úgy kanyarodik. Tehát ez felel meg a gravitációnak. Milyen értelemben? Természetesen, hogyha én ezzel a gravitációt akarom modellezni, akkor hülyeség az egész, mert hát miért horpad be a gumilepedő, mert húzza alulra a Föld a golyót. Tehát itt a gravitációval magyarázom a gravitációnak a gumilepedős modelljét, ami önmagában, saját farkába harapó okoskodás. Mindegy, de ezt úgy mindenki elbírja képzelni. Tehát, hogyha oda teszek egy golyót, az behorpasztja, megváltoztatja ezt a helyi görbületet, és ezért egy arra menő golyó, az elkanyarodik. Ha itt menne egy golyó, az nyíl egyenesen szaladna. Természetesen mi az, hogy golyó? Hát egy eléggé pici golyócska, ami maga még nem horpasztja be a téridőt. Itt akkor egy kis test így elmenne. Speciál, ha megfelelő módon lököm el, akkor itt például zárt pályára állhatna, és itt keringene. És senki nem csodálkozna, mert akkor nem a síkon megy, a síkon megtanultunk Newtontól, hogy akkor egyenes van a nyertes markásrég. Ez egy ilyen behorpat alakzatnak, egy tölcsérnek az oldalán tudna körbe menni. Így szemléltethetjük azt, amit az általános relativitás elmélet mond, hogy miért keringenek a bolygók a nap körül, mert ha behorpasztja a téridőt, és akkor lehet ebbe körbe menni. Egy nagyobb csillag mit csinálna? Jobban behorpasztaná. Akkor szimbolikusan azt mondhatjuk, hogy ennek a gumilepetőnek véges szakítási szilárdsága van, hogyha túlságosan koncentráljuk ezt a golyót, az kilukasztja a téridőt, kiesik, és akkor ilyen végtelen mélytöltsére jön létre, ez a fekete lyuk. Aki abba beesett, akkor annak annyi. Ez volt a helyzet 1917-ben, amikor Schwarzschild megoldotta az Einstein egyenleteket. Ugye Einstein fölírta 1915 novemberében a gravitációra vonatkozó egyenleteket, és aztán nagyon meg volt elégedve azzal, hogy ezek olyan ronda és bonyolult egyenletek, hogy senki sem fogja tudni az életben megoldani őket. Ahhoz képest Schwarzschild a lövészárokban 2 éven belül megoldotta, megkapta a legfontosabb exakt megoldást, tehát pontosan a gömbszimmetrikus objektum csillag vagy bolygó körüli térnek a leírását. Megvolt a megoldás, mindenki elcsámcsogott rajta. Elkezdtek töprengeni, hogy vajon megvalósulhat-e ez a furcsaság, hogy össze kilukaszt a téridő. Az, hogy mennyire kell koncentrálni az anyagot, arra van egy képlet. Tehát egy adott M tömegű csillagnál mekkora az a sugár, amennyire az M tömegű objektumot össze kell nyomni. Szerepel benne a gravitációs állandó meg a fénysebesség. Egészen M per C négyzet ekkorára kell összenyomni. Behelyettesíthetjük a napnak a tömegét, és akkor kijön 1,5 kilométer sugár. Az, hogy a nap ugyanekkora tömegű lenne, mint amekkora, de 1,5 kilométeres sugarú, akkor kilukasztan a téridőn. Tehát a nap nem 1,5 kilométeres, hanem 3/4 millió kilométeres sugarú. Tehát micsoda abszurdum azt képzelni, hogy az ilyen kicsire összenyomható lenne. A Földnél milliméter nagyságra jön ki. A Föld tömegét egy milliméternyire összenyomnánk, hát akkor az kilukasztaná. A Föld nyilván nem nyomható össze, tehát ez nem valósul meg. Tehát úgy kell elképzelni, hogy az az objektum, ami az adott tömeg, ami így kilukasztan, az ekkora. Hát nyilván nem tudom oda összenyomni, hogy kilukasztan. Mindenki meg volt elégedve, hogy ilyesmit nem fordulhatnak elő. Ez volt 17-től 30-valahányig. 30-as években jöttek rá, amikor elkezdték fizikailag vizsgálni a csillag fejlődést. Miért is világít a csillag? Magfúzió, stb. Elkezdték még csak nagy vonalakban rekonstruálni azt a sztorit, aminek a részletét elmeséltem itt pár héttel ezelőtt. Tehát, hogy a csillagok egyensúlyban vannak, mert a belsőkben magfúzió energiát termel. De hát ez előbb-utóbb véget ér. Elfogy az üzemanyag, és akkor a gravitáció győzni fog, és összehúzza. És akkor előfordulhat az adott tömeget, annyira összehúzza, hogy ilyen kicsi lesz. A nappal éppen nem fordul elő, de nagyobb tömegű csillagokkal, mondjuk 10-szeres naptömegűekkel megtörténik ez, hogy mindenféle, hogy kell mondani, ilyen forradalmi afférok után, hogy ledobja a külső héját, színe változik, stb. Aztán vörös óriás fej, mi lesz belőle? Végül aztán csak összeroppan, és fekete lyukká alakulhat. Tehát előfordulhat ez. Szóval ez a történet, ami matematikailag benne volt az általános relativitás, ember senki sem vette komolyan, 30-as években azt mondták, hogy hoppá, ez megvalósulhat a természetben. És akkor azt mondták, hogy hát mi történik itt az anyaggal, eltűnik a semmibe, kivonták a világegyetemben, csókolom áldásra. 1960-as években történt a következő fejlődési lépés, amikor rájöttek arra, hogy az a megoldás, amit Schwarzschild adott az Einstein egyenletek, ez az nem teljes. Azért nem teljes, mert a fizikusok nem tanultak topológiát. A fizikusok arra hajtanak, hogy meg kell oldani az egyenleteket. Fölírjuk az alaptörvényeket, Newton törvény, Maxwell egyenletek, Schrödinger egyenlet, stb. Gravitációban az Einstein egyenlet, akkor mindenki nagyon boldog. Amíg meg is oldja, hát akkor már a fenekét veri a Földhöz, mert az nagyon ritkán fordul, hogy meg is lehet oldani az egyenleteket. Schwarzschild megoldott, hát akkor tökéletes a gyönyör. De kiderült, hogy pontos matematikai szempontból nézve nem ez a fizikai feladat teljes megoldásának a menete, hanem meg kell vizsgálni a topológiát is. Lehetséges, hogy az egyenlet az nincs az egész világon, az egész téridőn, vagy amiről beszélünk, azon értelmezve, annak csak egy részén van, és ha megoldottam, akkor csak itt oldottam meg. Olyan, mintha nem a földgömbben végeznék szerkesztéseket, hanem a földgömb egy részéről készült térképen, Európa térképen berajzolok mindenféle határvonalakat. Tessék, kell kezdeni valami birodalmat, építünk a földgömbben, és akkor körbe rakjuk határokkal. És nem jövünk rá, hogy a földgömbölyű, mert erre egy nyitva hajtók, és akkor az ellenség bejön azon a lukon, mert ő tudja, hogy a földgömbölyű, én meg nem tudtam. Topológiailag nem vettem figyelembe azt, hogy itt nem olyan a dolog, mint a sík. Bizonyos értelemben nem jöttem rá, hogy ez a rosszul védett határvonal az éppen szomszédos az ellenséggel, és akkor bejön. Ilyen értelemben az, hogy megoldom az egyenletet, az nem elég. Meg kell mondani, hogy az egész halmaznak melyik részén oldottam meg. Schwarzschild csak az egyik részén oldottam meg. Nem Schwarzschildot szidjuk, ő neki nem tanították meg a topológiát. Ezzel szemben az ELTE-n ma a fizikusoknak szintén nem tanítják a topológiát. Na, mindesetre kéne. A 60-as években, amikor bizonyos fizikusok, matematikusok rájöttek erre, akkor rájöttek, hogy a Schwarzschild megoldást folytatni. Tehát megkeresték a másik térképlapot, és ott is megoldogatták az egyenleteket. Kiderült, hogy összesen 4 térképlappal lehet valaki jellemezni, mindjárt lerajzolom azt a térképet is. És az egészen megoldva az egyenleteket, ez amit itt szoktak szemléltetni. Ez teljesen félrevezető, de nagyon jól néz ki. Tehát úgy lehet elképzelni, mint hogyha itt kint van a mi síktéridőnk. Messze a fekete lyuktól vidáman a sima űr, ahol lehet röpködni a Enterprise űrhajóval. Ha ide beesik, akkor ennek a csőnek van egy másik vége, ami szintén kinyúlik egy ilyen végtelen és sík világegyetembe. És akkor az a kérdés, hogy ha mit beesett, az ott kijön. Erre mondják, hogy ez a fekete lyuk, ami mindent elnyelhet, meg a fehér lyuk, ami mindent kiköp. Itt beestem, ott kiestem, és akkor kin vagyunk. Na most, ez a... Mi ez? Hát itt egy másik világegyetem, hát erről van ma szó. Ebben a matematikában automatikusan felmerül, hát ugye a hivatalos Einstein egyenletek, a elfogadott tudomány, vizsgázni kell belőle. Szóval ebben felmerül az, hogy nem csak ez az egy világegyetem van, hanem van itt egy másik. Ami szintén így kinyúlik a végtelenig. Hol van ez? Hát ott a fekete lyuk másik oldalán. Nem fér el egy rajzon, mint ahogy a földgömböt se lehet úgy lerajzolni, hogy egy lapon, két térképlap. Tessék, a két térképlapot kivágni, összerakni, síkba nem lehet. Össze kell gömbé illeszgetni. Tehát valahogy ez itt ilyen sokdimenziós, bonyolultabb geometria. Na és akkor most jön az a kérdés, hogy vajon ez egy másik világ, vagy a mi világunknak a másik része? Mi erre a helyes válasz? Ki tudja? Kovi. Mi a helyes válasz? Nem vizsgáztál belőle, Kovi? Ajaj. Az a helyes válasz, az előbb már megmondtam, az általános relativitás, mert széttárja a karját, és azt mondja, hogy én itt nem vagyok illetékes. Én a helyi viszonyokról beszélek. Az ilyen globális topológiai tulajdonságokról nem tudok semmit mondani. Majd, ha valaki továbbfejleszti az általános relativitás elméletét, és komoly érveket tesz le amellett, hogy nekem így tetszik, vagy azon túl, hogy nekem így tetszik, vagy nem így tetszik, hanem tényleg tudományos érvekkel topológiailag kiegészíti az általát, akkor majd lesz rá válasz a tudományon belül. Egyébként nincs. Ezért én mondhatom azt, hogy ez ugyanaz a világ, vagy ez két különböző világ, tehát összefügg, vagy nem függ össze, mint a henger. Összeragasztottam, nem ragasztottam össze. Itt kimérés kértem, hogy ilyen a geometria. Összeérez hátul, vagy nem ér össze? Isten tudja. Einstein nem tudja. Éppen ezért fölteltem azt a hipotézist, hogy ez a mi világunk, meg ez is a mi világunk, csak egy másik része. És akkor szemléletesen úgy lehet elképzelni, hogy itt volt ez a bizonyos lyuk a két szájával, és erre jó messzire valahogy így visszakunkorodik a világ, itt mindenhol szép, sima és üres. Erre lehet jókat űrhajózni, és elmegyek ide, és itt van ennek a tölcsének a másik szája. Ez a távolság, ez mondjuk 10 fényév, vagy lehet akár 1000 fényév is. Ez meg mondjuk 10 kilométer. Jó? Ez elképzelhető. Ez nem mond ellent az általános relativitás elméletnek, nem következik belőle se az ellenkezője. Ez a rész, erről tud mondani valamit az általán, ez benne van. Az, hogy itt most záródik, vagy nem záródik, arról nem mond. Na most akkor, ha csak topológiával foglalkozom, akkor ezt nyilván tudom deformálni. Szétnyitom, és akkor a mi világunk jól le van rajzolva. Itt van a nagy távolság, szépen síkban megyek ott tíz fényévnyit. Na de ugyanakkor itt húzódik alatta ez a, hogy kell mondani, a téren kívüli csatorna, ami így összekapcsolja, és innentől odáig csak 10 km a távolságot, hogy egy Enterprise kategóriájú űrhajó egy pillanatok alatt megteszi. Feltéve, ha befér a féreglyukba. Na erre mondják azt, hogy féreglyuk, ami a téridőnek a távoli pontjait összeköti. Most az ember így rajzolta le, mintha ez egy ilyen külső térben húzódna. Erre találták ki, természetesen fantasztikus regényírók, éppen most halt meg egy hónapja az a fantasztikus regényíró, aki kitalálta a hipertérnek a fogalmát, és aztán utána mindenki átvette, és minden, nem tudom a nevét sajnos, a legutóbbi galaktikában volt róla a nekrológ. Elfejtettem pontosan a nevét. Én sem tudtam, hogy ő volt, onnan olvastam a galaktikából, hogy ő találta ki a hiperteret. Mindenki átvette, mondjuk Ezimovtól terjedt el, mert ő aztán sokat használta. Nagyon jól hangzik. Én is írtam már ilyen cikket az életéstudományban a hipertérről. Szóval, hipertér nincs. Az a legfontosabb jelenző. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy benn van egy ilyen külső térben. Szóval az a kérdés, hogy emesik meg emecső között itt mekkora a távolság, annak nincs értelme. Stimmel? Tehát ez csak szemléltetés, hogy így helyezkedik el. Na és akkor innen már csak egy lépés lenne az, mondtam, hogy igen nagy lépés, de hát még bízunk a hongkongi technológiába, hogy az ilyet mesterségesen is létre lehet hozni. Tehát az űrhajónak a vezérőpultján ott van az a piros gomb, amit az ember megnyom, és akkor létrehozom ezt a féreglyukat a téridő két pontja között, itt eltűnök, ott meg megjelenek. Hát Asimov kidolgozta, benne van valamelyik alapítványos történetbe, hogy hogy kell így háborúzni. Ugye? Flotta összegyűlik, beállítják, eltűnnek, megjelenik az ellenség háta mögött, és akkor hátulról támadják, mert közben átugrottak a hipertéren. Ez olyan, mint hogyha a lovassági csatát helikopteres hátrakerüléssel oldanák meg. Ugye a szegény csigák, akik itt a földgömbben utazgatnak, meg megkerülik, vagy mondjuk nem is csigák, halak, megkerülik a kontinenseket, hogyha innen akarnak oda menni, azok nagyon örülnének, hogyha feltalálnák az ilyen repülőgépet, amivel gyorsan át lehet röppenni, és át lehet menni a hegy gerincek fölött, és gyorsan megjelenni a másik oldalon. Az eddigiekből ez aztán már végképp nem következik, hogy az ilyet mesterségesen létre lehet hozni a téridőnek két adott pontja között, aztán megszüntetni. Vannak olyan konzervatívabb szifírók, akik azt mondják, hogy a világegyetem egyszerűen át van szőve ilyen féreg lyukakkal. És akkor nekünk csak meg kell találni azokat, és akkor azon közlekedni, hogy mi van a másik végén, annak kiderül, hogy oda megyek. Tehát nem oda vezet, ahova én mondom meg, hanem rámegyek az autópályára, aztán majd csak valahol vége van, és akkor megnézzük, hogy mi van. Vannak olyan félkonzervatívok, akik azt mondják, hogy mi ezt nem bírjuk elképzelni, hogy lehet ilyet csinálni, de a galaxis őslakói, akik nálunk sokkal fejlettebbek voltak, azok gyártották ezt, mi csak használjuk ezt az autópályarendszert. Ilyen van például a Sagannak a kapcsolat című regényében. Tehát mi használjuk ezt, de még azok a fejlettek, akik nekünk megtanítják a használatot, azok is elmondják, hogy nem ők építették, ők ezt örökölték. És nem is tudják, hogy kikről, de azok csinálták a pít is. Na mindesetre az ilyen ötletek, még egyszer, ezek nem mondanak ellent az általános relativitás elméletnek, de nem is következnek belőle, elképzelhetők, és hát a tudomány további fejlődésére bízzuk az ilyesmit. Vannak olyan számolgatások mostanában, amik ugye azt mondják, hogy az általános relativitás elmélet az anyag görbíti a teret. Hogy kell ezt úgy görbíteni, hogy megfelelő módon ilyen járható féregjük legyen. És akkor ilyen furcsa számolások. Van egy ilyen könyv, hogy csináljunk időgépet. Talán olvasták Davisnek a könyve, hogy le van írva, tehát hogy mit kell összegyűjteni, nem tudom, hány millió tonna ilyen-olyan anyagot, akkor abból kell egy olyan nagy lapos kondenzátort csinálni, nem tudom, egy négyzet fényév és egy mikron vastag, meg ilyesmi, szóval tehát ez már technika kérdése, és az aztán az benne levő elektromos mező megfelelően görbíti a térőtöt, és létrejön ilyen, és azzal még időgépes utazásokat is lehet csinálni. Mi közel ennek az időgéphez? Ez az ellenvetés ellene. Tessék elképzelni, hogyha ez a pont nem ugyanakkor van. Tehát nem csak térben van ugyanott, nem térben van máshol, hanem időben is máshol van, mint a kezdőpont. Mi az, hogy egy időben vannak, vagy nem egy időben vannak? Hát a speciális relativitás elmélet óta tudjuk, hogy az egyidejűség az relatív, az mozgástól függ. Téridőnek egy másik pontjára vezető luk, hát hogy az ugyanakkor van, vagy nem ugyanakkor, az attól függ, hogy kinézi. Mert nyilván, amikor létrehoztuk, akkor úgy valahogy ugyanabban a pontban, nem nyilván. Ha mesterségesen létrehozok innen odáig egy féregjukat, hát akkor ilyen távolságokon nincs globálisan értelmezve az egyidejűség. Most mit is jelent az, hogy egy idő? Elképzelhető, hogy én gyorsan átmegyek ezen a szakaszon, és visszajövök, és 10 évvel korábban érkezem vissza. Természetesen erről is van sztifi. Földet megtámadták a gazidegenek, és lerabbalták. Fölépítik újra, és bosszút forralnak. És akkor elindul az űrhajó flotta, távoli civilizációnak a bolygója irányába, és hát valahogy menet közben áttéved egy ilyen lyukon, megérkezik és lerombolja a Földet. Szóval ez is előfordulhat. Mindent megírtak már. Na most ennek a komoly verzióját így lehet elképzelni, féreglyuk, hogy használható időgépnek. Képzeljük el, hogy létrehoztunk laboratóriumban egy ilyen féreglyukat. Ez azt jelenti, hogy van neki két szája, mind a kettő mondjuk egy ilyen méter átmérőjű. Egyik abban a szobában van, másik ebben a szobában, ott bebújok, itt kijövök. Nem kell használni az ajtót, nagyon jó. És működik. Ilyen laboratórium, mert majd később például úgy fogjuk használni, az egyiket elküldjük az Alpha Centaurira, és akkor gyorsan lehet oda jutni. Fölteszik az űrhajóra, és elindul az Alpha Centauri felé, aztán menet közben meggondolja magát, és visszafordul. De közben gyorsult. De mi ez, amit föltettek? Hát ez egy valódi fizikai objektum által görbített téridő. Mondjuk itt van egy ilyen nagy labda valami speciális anyagból. Az görbíti a teret. Föltették az űrhajó rakterébe, elvitték, visszahozták. Közben gyorsították, stb. Egy gyorsuló űrhajón a speciális relativitás elmélet effektusa miatt bejön az Iker paradoxon. Visszajött, mondjuk a Földön eltelt 10 év, az űrhajón meg odament és visszajött, és eltelt 9 év. Tehát ez a fekete lyuknak, vagy ennek a féreg lyuknak a két szája, az más-más időt öregedett, miközben megint egymás mellé letették a laborba. Az egyik helyen 10 éves, a másik helyen 9 éves a lyuk. És így közben folyamatosan összeköttetésben van a lyuk két szája egymással, és közben így szépen változott fel az idő. És innentől kezdve ott áll a rendelkezésemre a további években, mondjuk közben itt van a 137. év, vagy amilyen 137, amikor az egyik 137 éves, akkor a másik még csak 136. És akkor valaki mondjuk a 139. évben átmegy az ajtón a szomszéd szobába, bebújik a lukba, de az ott 138 éves. És akkor kijön itt a 138-ban, az visszament a saját múltjába egy évvel. Megint átmegy az ajtón, megint bebújik, és akkor hát némi bujkálás után visszamehet. Meddig? Dinoszauruszok? Nem. Odáig, amíg létrehozták a feketőket, mert ezelőtt már nincs ilyesmi. Tehát ezzel nagyon múltba utazni nem lehet, tehát a féregjük létrehozása elé nem lehet visszamenni, de minden esetre valameddig vissza lehet menni egy ilyennel. Ha ide visszamegyek és megölöm a nagymamát, vagy magamat, meg egyéb ilyen bonyolom, akkor jön az összes paradoxon, amit az időutazással kapcsolatban összehordtak az írók. Jobb esetben, vagy rosszabb esetben megölik a nagymamát, jobb könyvekbe feleségül veszik, szóval mindenféle ilyen bonyodalmak vannak, akkor megszületek, vagy nem születek, meg egyéb ilyen kérdések, hogy mi történik, vagy egyszerűen csak lebeszélem magamat az időutazásról itt, és akkor mégsem fogok időutazni, akkor meg kibeszélt le róla. Szóval minden ilyen paradoxon összejöhet. Hogy kell mondani, a józanész azt mondja, hogy időgép nincs. Természetesen a fizikában az ember a józanészre nem hallgat. Tehát ez egy lehetséges hipotézis, azt mondjuk, hogy eddig itt a tapasztalatok szerint időgép nem létezik. Ebből viszont az következik, hogy sajnálatos módon ez a féregjuk sem létezik, és nem járható át. Tehát vagy elfogadjuk azt, hogy ha ez a fizika ezekkel a topológiai kiegészítésekkel együttesen működik, akkor oké, akkor van időgép is, vagy lehetséges, vagy pedig valamilyen módon megtiltjuk. Lehet például azt mondani, hogy lehet féregjük, de olyan keskeny, hogy nem férek bele. És akkor én nem tudok átmenni a féregjük másik oldalára. Ez természetesen azt a feltevést is magába foglalja, hogy értelmes lény nem lehet 10 centinél kisebb. Mert egy 10 centis értelmes lény beleférne. De én csinálok egy ilyen pici robotot, hát a mobiltelefonomnak lábokat építek, az már elég intelligens, az átmegy rajta, és az öli meg a nagymamát. Vagy találkozik magával. Jó? Tehát akkor mekkora lehet? Lehetne egy olyan fizikai törvény, hogy csak atomméretű, vagy atomnál kisebb féregjük létezik? Ez nem látszik az általánosítás, mert kire kell bízni? Természetesen a kvantumgravitáció elmélete, amelyet az önök generáció fog 50 év múlva kidolgozni. Hát, ha abból ez jön ki, és akkor megnyugodhatunk, hogy nincs időgép. A baj az, hogy az általános relativitás elméletben máshol is előfordulnak ilyen időgép jellegű dolgok, ahogy kell elegánsan mondani, zárt utazások. Tehát olyan zárt időszerű görbék, hogy múlik az idő, aztán egyszer csak megint ugyanott vagyok, nem csak ugyanott, hanem ugyanakkor. Ezeket nem lehet ilyen egyszerűen kizárni. Most akkor jön néhány durvább rajz. Hogy lehet a topológiában ezeket a furcsa alakzatokat lerajzolni? A hengert még be tudom tenni a háromdimenziós térbe. A Möbius szalag lerajzolásánál már ilyen bonyodalmak jönnek. Igaz? Kétszer megcsavarom, stb. Hogy mi lenne, ha a teret csavarnám meg? Hogy néz neki a hengernek a megfelelője térbe? Ugye, annak idején beszéltünk arról pár héttel ezelőtt, hogy mostanában a többdimenziós geometria könyvek írói egyszerűen a számítógépekre hivatkoznak. Mindenki játszott már olyan számítógépes űrcsatát, hogy kiment az űrhajó a képernyő jobb szélén, és bejött a bal szélén. Trivi. Kiment fölül, bejött alul. Hát lehet bonyolítani úgy, hogy kiment itt a felső részen, és bejött a másik oldalon az alsó részen. Az annak felel meg, hogy ez így meg lett csavarva, és úgy lett visszatekerve. Lehet bonyolítani többféleképpen. Topológusok nem is gyötrődnek azzal, hogy lerajzolják ezeket a felületeket a három dimenzióba, hanem rajzolnak egy ilyen négyzetet, és azt mondják, hogy ez a vonal ugyanaz, mint az a vonal. Aki itt kiment, az bejött itt. Hát ezek már is leírták a hengert. Azt mondják, hogy ez a vonal ugyanaz, mint ez a vonal, akkor itt fönn ment ki, akkor itt jött be, ez meg a Möbius szalagnak felelnek. Lehet bonyolalmasabbat is csinálni, olyat, amit nem tudok lerajzolni a három dimenzióba, mégis le tudom így módon írni. Mert rajzolgatom valahogy, és megmondom, hogy ez a pont az ugyanaz, mint az a pont, és akkor itt kimentél, bejössz. Ott lehet mondjuk 8-szögletű képernyőt csinálni, aki itt ment ki, az ott jött be, fejjel lefelé. Ugyanez sok dimenzióba kiment a kockának, ezen az oldalán bejött, ott így. gyerekekkel csináltak ilyen kísérleteket. A gyerekeket is meg lehet tanítani lövöldözős játékokra. Most tessék elképzelni, hogy ha ilyen a képernyő, akkor itt az ellenségem, itt vagyok én, itt van egy fa, akkor erre lövök és eltalálom. Hogyha Möbius szalag a dolog, akkor ha erre lövök, akkor itt jön be a golyó. Tehát nem itt szembe jön be, hanem itt jön be. A gyerekek vidáman megtanulták. Olyan bonyolult dolgokat, amiket a háromdimenzióban nem lehet elhelyezni. Némi ösztönzés, ha lelősz mindenkit, akkor kapsz csokit, pillanatokat megtanultak tájékozódni a sokdimenziós görbült tereken. Tehát ilyen kocka alakzatokban is. Itt kiment, ott bejött, stb. Minden belefért. Az ember tud ehhez alkalmazkodni mentálisan, csak némi ösztönzés kell. Nincs belénk építve biológiailag, de ez még belefér, az idegrendszer elbírja. Lehet, hogy utána hamar elfárad, de azért ezt meg lehet tanulni. Topológiuk csak ezt csinálják, és valahogy így próbálják leírni a fizikusok is az ilyen sokdimenziós görbült izéket. Hát ez, amit itt lerajzoltam, hát egy ilyen, hogy kell mondani, örök ifjú lelkű tudós, Penrose találta ki ezt, ami hasonlít ahhoz, mint a képernyők. Hogy kell lerajzolni ezt a csúnya valamit, ez a fekete lyuk tölcsér a két végén kiszélesedő világegyetemmel meg egyebekkel. Hát ezt úgy rajzolták le, hogy a végtelen világegyetemet behúzzák így, hogy elférjen a papíron, tehát topológiában lehet gyűrögetni, végtelen, így jól összehúztam, akkor ez itt a végtelen távol. Az egész a fekete lyukon kívüli világegyetem ebbe a kis kockába van. Az a másik világegyetem, ami a tölcsér másik szélén van, az meg itt van. A fekete lyuknak a szája, az a két fekete vonal. Azt már nehéz elképzelni, hogy a két fekete vonal az ugyanaz, de hát ezt szidjük el már, topológusok ugye ezt összeragasztották azzal. Képzeljük el, itt vagyok kint, vidáman sétálgatok a külső térben, és egyszer csak azt mondom, hogy beesek a fekete lyukba. Ugye a 45 fokos meredekségű egyenesek felelnek meg a fényjeleknek, ez egy olyan ravaszábra. Aki a fénynél lassabban megy, fölfele múlik az idő. Aki a fénynél lassabban megy, az kevesebb, az ilyen szögben megy. Tehát ugyanannyi idő alatt kisebb utat tesz meg errefele, tehát meredekebben megy. Aki a fénynél gyorsabban megy, az laposabban megy a 45 foknál, de a fénynél senki sem megy gyorsabban. Tehát innen mondjuk beküldök egy fényjelet, akkor bemegy, itt átlépi a fekete lyuknak a horizontját, bemegy, és itt egyszer csak beleütközik, ez az úgynevezett szingularitás, ahol minden végtelen sűrű lesz, minden össze van nyomva, és vége a világnak. Bement, kész, elnyelte a fekete lyuk. Lehetséges, itt ez a másik világ. A másik világból is jöhet valaki, és bejöhet, és őt is elnyel a fekete lyuk. Ez a kettő itt találkozhat, és elmesnek, én az A világból jöttem, én meg a B világból, nálatok mi újság? Megbeszélik, de aztán sajnos mind a ketten gyors halált élnek itt benne. Közben ugye mindenki alatt spagettizálódnak, itt összehúzódnak egyre keskenyebbeket. Nincs túl sok idejük beszélgetni, mert hogyha ez egy csillagtömegű fekete lyuk, akkor ez az útszakasz egy mikroszekundumig tart. De hát, ha mobiltelefont küldöm, akkor gyorsan beszélgetnek. Ez a fekete lyuk nem járható át. Szemben azzal a rajzal, amit mutattam, itt bemegyek, ott kijövök. Hát sajnos nem lehet kijönni, mert itt ez a szingularitás, és akkor az ember belesik, és vége. Van még ez a tartomány, ez a fehér lyuk. Ebből valaki kijött. Oké? Okay. Jött. Ez itt mi? Ez megint egy ilyen fekete lyuk, vagy fehér lyuknak a szája. Azt látom, hogy innen jön ki valaki. Hol voltál? Azelőtt itt. Innen volt egy másik, aki elment arra. Ezek mikor találkoznak legközelebb? Hát mondjuk lehetne így is menni. Nem lehet, mert akkor fényen gyorsabban kéne mozogni. A két tartomány között nincs átjárás, csak hogyha laposabban mennék a 45 foknál, fényen gyorsabban, azt meg nem lehet. Ebben a két világ teljesen szaparált. Visszatérünk az eredetire, hát akkor nyugodtan elképzelhetem, hogy ebben a másik világban más az elektromos töltés. Úgyse tudom ellenőrizni. Jó? Tehát itt például elférhet az a másik világ, amit mondtam, semmi probléma. Na hát akkor kicsit bonyolítsuk. Az 1963-as év arról nevezetes, hogy az Einstein egyenleteknek egy másik megoldását állították elő. Ez az úgynevezett Kerr-féle megoldás. Az most már nem is egy sor tölt ki a könyvekben, hanem hármat. Szép, exakt megoldása az Einstein egyenleteknek, még lábjegyzet is kell hozzá. Tehát állítólag a tudós megálmodta a megoldást, utána két hétig tartott, amíg behelyettesített az Einstein egyenletbe, és ellenőrizte, hogy igaz. Ez a forgó fekete lyukakat írja le. Nyilván, hogyha az eredeti csillag, amiből a fekete lyuk létrejött, forgott, akkor a fekete lyuk is forogni fog. Nyilvánvaló. Hát ha tudnánk, hogy csinálja, senkinek nem sikerült még azt a folyamatot kiszámolni, hogy is omlik össze egy csillag fekete lyukká. Ha ezt meg lehetne csinálni, az nagyon jó lenne. Ez már a végállapot. Tehát egy stacionális, túljutott már a mindenféle születési nehézségeken, és akkor stacionálisan létezik. Ami nyilván nem a valódi helyzet. Ez olyan, mintha végtelen ideje meg lenne a fekete lyuk, tehát ez nem végtelen ideje létezik, hanem létrejött, ezért ez nem az exakt megoldása annak a folyamatnak, hogy a csillag összeomlik. Ezen még dolgoznak, még 100 évig fognak dolgozni, amíg ki fogják számolni, hogy omlik össze. Minden esetre ez a diagram, ez sokkal bonyolultabb. Ugye az előbb már volt arról szó, hogy egy ilyen bonyolult görbefeletet nem lehet egy térképlapon lerajzolni. Úgy mondják ezt a topológusok, hogy ennek a bonyolult halmaznak a különböző részeit különböző térképlapokra képezzük le. A térképlapok azok, tessék ők valódi térképre gondolni, azok ilyen síkak. A görbefeletnek különböző részeit különböző térképlapokra rajzoljuk. Egyre nem fér rá, mert akkor el kell valahol szakítani a földgömböt. Több térképlap. Ennek az együttesét kell tekinteni. Hogy nevezzük ezt a sok térképlapot együtt? Atlasznak, úgy is hívják a topológusok. Na, ez is itt valamiféle ilyen atlasz, különböző lapok, csak az ember megpróbálja vagy összeillesztgetni, de nem egészen sikerül. Kiderül, hogy itt már több ilyen négyszögletes lapot kell képezni. Ez itt például a mi külső világunk. Ez a fekete lyuknak az esemény horizontja. Valaki megint belesik. Tessék észrevenni, megint itt is van szingularitás, tehát az a hely, amit az ember megközelít, akkor végtelenül összenyomódik, végtelenül szétszakad, meg egyebek, az nem teszi út az egészségnek. Az előbb feltétlenül beleütköztünk ebbe. Ha bementünk ezen a vonalon, akkor mindenképpen beleütközünk, mert nem tudunk a fénynél gyorsabban menni. Ha itt kívül maradtunk a fekete lyukon, akkor eljuthatunk ebbe a pontba. Ez a pont, ez az időbeli végtelen, a mi világunk jövője. Jó, tehát itt végtelen időt elég kell. Hát egy kicsit össze van nyomva az ábra, hogy elférjen rajta. De ha beestem ide a lyukba, akkor bele fogok pottyanni, mégpedig kiderül, hogy véges idő múlva beesek. Most itt is van szingularitás, de a szingularitás ez így helyezkedik el. Itt, ha elég ügyes vagy, ha egyes az buta volt, bement a fekete lyukba, és neki ment a szingularitásnak, csókolom, vége. A kettes az elfelejtette kikapcsolni a rakétáját, vagy hogy mondjam, gyönyörködött benne, de azért ügyesen kormányzott, és elkerülte a szingularitást, és megúszta, és kijött. Ez micsoda? Hát ez a fehér lyuk szája. Kijött a C-világba. Esetleg átmehet ebbe a D-világba is. És találkozhat itt benne a B világból, ami a miénktől el van szeparálva. Innen a B-be nem lehet átmenni, mert itt gyorsabban kéne menni a fénynél. Az innen jövő objektummal találkozhat, és mondjuk együtt elmennek a C-be új családot alapítani. Ilyeneket lehet csinálni. Ha ez itt antianyagból van, vagy mások az állandója, akkor az már nehezebb, de mindesetre előfordulhat. És akkor az ember megint töprenghet, hogy vajon ez az A világ, meg a C világ, ez ugyanaz-e? Ahogy az előbb lerajzoltam, itt ez tényleg egy ilyen átjárható tölcsér. Ott van, két végén van két ilyen síkák, kiegészülő végtelenig ellógó világ. Ugyanaz-e, vagy nem ugyanaz? Rátrel nem mond róla semmi. Ezt mondja, ez egy exakt megoldás az általánosságtűjtés elmélet egyenletének. Az már egy extra hipotézis, amit én teszek hozzá, hogy mondjuk az A világ ugyanaz. Akkor képzeljük el ezt az utat. Az A világból bemegyek itt, kijövök a C-be, de a C az ugyanaz, mint az A, tehát megjelentem az A világnak ezen a részen, és találkozom magammal, 5 órával azelőtt, hogy bementem a fekete lyukba. És mondom, hogy ne menjél be, mert ott kellemetlen érzések van. Miért? Ez megint időgép. Zárt, időszerű hurok, körbejártam, találkoztam önmagammal a múltban. Lehetséges, hogy kicsit hosszabb az utazás, tehát nem magammal, a nagymamámmal találkozom, és megölöm, ahogy ezt a szifikben szokás. Nem tudom, miért ilyen vérengzőek, vagy a nagymamák miért ilyen áldozatok, mint a piroskasfarkasban. Mindenesetben megették a nagymamát, és akkor én itt nem fogok megjelenni, akkor viszont kieszi meg a nagymamát. Tehát ilyen típusú problémák fölmerülhetnek. Exakt megoldás, azzal a topológiai hipotézissel kiegészítve, hogy ez a két világ ugyanaz. Hát akkor ez megint egy időgép. Fölmerül a kérdés persze, hogy van-e az elektronnak nagymamája? Valószínűleg nincs. Hogyha egy elektron találkozik önmagával, átment egy féregük, ő egy időgépen találkozik önmagával, felismeri-e az, hogy az önmaga? Valószínűleg nem, az elektronnak nagy valószínűséggel tudata sincsen, és ráadásul a pillanatnyi tudásunk szerint minden elektron tökéletesen egyforma. Tehát ha találkozik egy elektronnal, akkor hát szia, te is elektron, én is elektron, egyformák vagyunk, nem lehet őket megkülönböztetni. Nem merül fel az a probléma, hogy ugyanaz vagy nem ugyanaz az elektron. Sőt, van egy olyan durva hipotézis, mely szerint egy elektron van a világban, csak sokszor átment ilyen féregjukon, ezért van itt sok példányban. És ezért egyforma minden elektron. Hát megmagyaráztuk azt, hogy miért egyforma töltése, meg a tömeg, ezt valaki komolyan terjesztik. Szóval ilyesmi is előfordulhat. a világ nem triviális, és így körbejárnak benne a részecskék, akkor azért van sok egyforma objektum, mert ezt csinálta. Tehát az időgép paradoxont meg lehet oldani, hogyha azt mondjuk, hogy összetett struktúrák valamilyen módon nem élik túl az időképezés, de az elemi objektumok túlélik, azok ugyanis nem különbözhetetek meg, és ott akkor nem merülnek fel egy nagymama problémák. Ezek a Kerüljék el az időgépet című elvek. Ezek kicsit hasonlítanak az energia megmaradás elvéhez. Van időgép? Én most nemrég vizsgáztattam magfizikai paradoxonokból egyetemistákat. Ugye itt is már sokszor volt szó a magfúzióról. Magfúzió, az mit is jelent? Atommagok egyesülnek. Mit jelent ez? A energia szabadul fel, hogy atommagokat egyesítünk. Na de mindenki tanulta a maghasadást, ami szintén energiát szabadít fel. Hát akkor csináljuk azt, hogy atomokat összerakunk, szétszedünk, és minden lépésnél energia szabadul fel, itt van az örök energiaforrás. Miért nem működik ez? Ez a kérdés. Így van, te tudod, ők nem tudták. Tehát sokan nem tudták közülük, mondta, erre nem egy ember válaszolt erre helyesen az eddigi 20-ból, akiket föltettem most ebben az évben. Tudták, hogy örök mozgó nincs. Tehát mindenféle dumát kitaláltak arra, hogy hát ez azért nem, mert az energia elveszik, meg kisugárzódik, meg szöveg. Nem tudták az alapdolgot, hogy a könnyű magokat egyesíteni kell, de ezeket meghasítani. Ugyanazzal a maga nem lehet fúzióval, meg hasadással is energiát termelni. Ez a megoldás. Mi a lényeg? Paradoxon van. Tudjuk alapelvek alapján, hogy nem működik a rendszer. Nem tudjuk a részleteket. Megpróbálunk hazudozni, össze-vissza dumálni. Az, hogy nincs időgép, az egy ugyanilyen jellegű elv, mint az energia megmaradás. Ha valaki találkozott már örökmozgó tervezővel, én nekem elég sokhoz volt szerencsém, minden ilyen előadás után akkor jönnek, hogy már valaki, aki meghallgat őket. És akkor én itt ugyanis el szoktam mondani, 1916 óta tudjuk, hogy nem igaz az energia megmaradás, akkor jönnek. Na, szóval ő neki hiába hivatkozom arra, hoz egy ilyen bonyolult tervrajzot, hogy nem működik, mert az energia megmaradás. Az őt nem érdekli. Azt mondja meg, hogy ez miért nem működik. Hogy itt, ha fölemeli a golyót, akkor ott miért nem nyomja meg, stb. És olykor egy elég ügyes masinálnál akár napokig töpreng az ember, amik mondja, tudom, hogy nem működik, de a fenegye meg, miért nem működik. Ugyanígy. Ez, hogy biztos nincs időgép. Ez egy ugyanolyan státuszú állítás, mint az energia megmaradás. Eddigi tapasztalataink erre utalnak. Néhány éve egy fizikus el akarta dönteni azt, hogy van-e időgép. És egy fizikai folyóiratban beküldte a következő cikket. Amennyiben a jövőben valamikor feltalálják az időgépet, kérem, hogy 1992. november 5-én délután keressenek fel, megadta a címét, telefonszámát. A folyóirat nem közölte, pedig ez el lehetett volna dönteni. A folyóiratok megmaradnak, és akkor el lehetett volna dönteni, hogy van-e időutazás. Na szóval mindesetre egy pillanatnyi tapasztalatunk arra utalnak, hogy ez nincs. Ezért kimondták, és többen meg is fogalmazták a kozmikus cenzúra hipotézisét. Olyan fizikai elmélet, amiből kijön az időutazás, olyan nincs. Potrom, ha van elmélet, akkor abban nem valósulnak meg azok a megoldások, amik időgéphez vezetnek. Tehát ha például van ilyen fekete lyuk, akkor azon nem lehet átutazni. Ott áll a kis angyal, egy cenzor, vagy mit tudom én kicsoda. Ezt természetesen mindenféle matematikai módon próbálják megfogalmazni. Nagyon nehéz apró pénzre váltani. Az energia megmaradás elve működik az elektrodinamikában, ha valaki mágnesekkel akar örök mozgót csinálni, azért nem. Ha hidrosztatikával azon nagyon sokan próbálkoznak, vagy golyókkal, vagy lánccal, akkor meg azért nem. Mindegyiknél más fizikai törvényeket kell használni. Nehéz elképzelni megint csak ennek a cenzúra elvének a lefordítását sok különböző rendszerre, hogy az ilyen fekete lyuknál, az olyannál, a szürke lyuknál, a zöld lyuknál, melyiknél, miért nem működik az időgép. Lehet, hogy
az erőfeszítést, hogy időgépet gyártsanak, vagy egyáltalán kigondoljanak. Honnan eredt az erőfeszítés arra, vagy a gondolat,
hogy
az
miért jó?
Mire jó? Vagy
tegyük fel, hogy elgázoltál valakit, nem akarnád megakadályozni? Visszamenni és félrerúgni az autódat? Vagy ott hagyott a barátnőt, és akkor vissza akarsz menni, és azt mondja, hogy Istenem, megsúgni magadnak, hogy ne csald meg szombat délután, mert akkor vasárnap ki fog rúgni, stb. Szóval innen jöttek az ötletek, tessék olvasni a fantasztikus irodalmat. Amúgy van egy nagyon érdekes, nemrég megjelent Arthur Clarke-nak egy új valami időcsapda, nem tudom mi a pontos címe, az idő szeme ez a címe. Ebben találkoznak a 21. század emberei, egy ilyen időtörés, meg egyéb nyavaja kapcsán találkoznak sok mindenféle éve még Nagy Sándorral, meg Genghis Khannal is, de közben előbb találkoznak 19. századi angol katonákkal Afganisztánban, tehát ilyen pervez dolgok vannak. De mindesetre a probléma az, hogy el kell nekik magyarázni az időutazást. Ők egy idő után felfogják, hogy visszakerültek a múltba. Ő nekik ez, hát ők sok szifit láttak, Terminátort meg mindenfelé. Tehát furcsa, de megtörtént, és akkor próbálnak alkalmazkodni. Azoknak az angoloknak még el kell magyarázni egyáltalán, hogy mi a fene ez. És akkor fölidézik, hogy olvasták Wellstől az időgépet. Annak az első 30 oldala azt magyarázza el az olvasónak, hogy úgy van, hogy ott a okos ember magyarázza barátainak, és akkor ezzel mellékesen az olvasónak is elmagyarázza, hogy egyáltalán mi a fene az az időgép. Nem az, hogy hogy működik, hanem hogy mi ez, magát a fogalmat. Mert akkor még nem volt benne a köztudatban. Wellst sokan elolvasták, utána már lehet ragozni. Most már megvan az időgép, mint a hipertér, egyszer kellett valakinek kitalálni. No, tehát térjünk ide vissza. Szóval itt időgép lenne. Hát akkor ne legyenek ezek azonosak egymással. Akkor mi történik? Ez csak a térkép egy része volt. Ezt az ábrát akkor folytatni kell, mert ez egy ugyanolyan világ, mint ez, és itt folytatódik. Tehát akkor itt van egy újabb ilyen fekete vonal, azaz meg lehet csinálni azt, hogy aki itt beesett, itt fölbukkan a fekete lyukból, körülnéz, nem tetszik neki ez a világ, itt maradhat a végtelen sok ideig, mert ez itt végtelen idő, hopsz, ismét visszabukkan a fekete lyukba. Földugtan a fejét, visszabújt, mehet tovább. De ide már nem jut vissza, megy a következő világba. A Kerr megoldásnál végtelen sok térképet kell lerajzolni. Földgömb az elfér, ha hogy csináljuk két térképen. Ez egy sokkal bonyolultabb topológiai alakzat, végtelen sok térképlapon. Hát bújtam, nem tetszett menni a következőbe, így kungorodom. Tegyük fel, hogy a 42. térképlap azonos az elsővel. Akkor mi történt? Hát az is egy időgép. Sokszor átbújtam a lokon, aztán megint találkozom a nagymamával. Tehát hogyha valamelyik már megint megegyezik az elsővel, akkor megint van időgép paradoxon. Hát akkor viszont ebben a modellben vidáman elfér a végtelen sok párhuzamos világ. Elképzelhető tehát, hogy így módon létezik az a sok párhuzamos világ, amiről az előbb beszéltem. Mivel, hogy erről nem szól se az általános relativitás elmélet, se a fizika másik ága, nyugodtan el tudom képzelni, hogy ezek a világok egyebek között abban különböznek egymástól, hogy egyikben ennyi az elektromos töltés, másikban annyi a gravitációs állandó, stb. És akkor az egyikben létezik, élet másikban nem létezik. Akkor viszont nagyon vigyázni kell, amikor átmenjek az űrhajómmal, mert átkerülök egészen más fizikai törvények közé, legnagyobb valószínűség, hogy szépen szétpárolog az űrhajó. Tehát ezt tudjuk a sci-fi-ből, hogy erőterekkel kell védeni. Proton torpedó nem használ, stb. Szóval ez nem triviális, hogy fölkészüljünk a sok különböző fizikai törvényre, de hogyha létezik ez a végtelen sok világ, akkor ezekben elfér az a sok minden a párhuzamos univerzum, amit például a lakható világ elvének a gyenge verziója megkövetel. És akkor ez a sok világ valahogy ott a hipertérben, vagy Isten tudja mi a csodában van, és ezek közül én nyilván azon a térképlapon lakom, ahol ilyen mérsékelt égő van, langyos vizek, atomok, sör, stb. Mindenféle lehetséges, többiben ez nem lehetséges, lehet, hogy több térképlapon is van élet, de ott már nem olyan jó a sör. Na hát akkor ugye itt van ez a végtelen sok világ, amik között lehet utazgatni, olyan, mintha egy lépcsőház lenne, megyek az egyikről a másikra. Az egész egy kicsit durva, mert képzeljük el, mi van, ha a világon két fekete lyuk van. Elképzelhető, látunk két fekete lyukat, több csillag is összeomlott. Vajon mikor jött létre ez a sok párhuzamos világ? A mi világunkban az a valami, az ami a fekete lyuk, az azelőtt egy csillag volt. Akkor nem kötött össze. Akkor épült a lépcsőház, amikor a csillag összeomlott. Nem tudjuk követni azt a folyamatot, amikor a csillagból fekete lyuk lesz. Próbálták, számítógépet túl bonyolult, nem megy. Nyilván majd új matematikai ötletek kellenek ahhoz, hogy ezt modellezni lehessen. De az a kérdés rögtön fölmerül, hogy vajon az a pillanat hozta létre ezt a végtelen sok párhuzamos világot, amikor az egyik világban összeomlott egy csillag? Vagy a sok párhuzamos világban párhuzamosan léteztek a csillagok és így összekapcsolódtak? Vagy ezek a világok megvoltak, az egyikben volt csillag, és az, mint egy ilyen lyukasztógép összelyukasztotta ezt a sokat, és létrehozta a lépcsőházat. Senki nem érti, és meg se tudjuk fogalmazni rendesen ezt a kérdést. Főleg, hogyha azt mondjuk, hogy a különböző világokban mások a természeti állandók, ezért némelyikben nincsenek is csillagok. Ha meg különböznének, és mindegyikben ott lenne, akkor miféle misztikus kapocs fűzte őket össze, hogy ott egyszerre legyen belülük fekete lyuk, és akkor hirtelen létrejön ez a lépcsőház. Még egy durvább. Tessék elképzelni, hogy van két fekete lyuk két lépcsőházzal. Vajon ugyanazokat a világokat köti-e össze, hogyha van ez a sok párhuzamos világ? Vagy kihagyja minden prim számadikat? Vagy egyik csak a párosokat, másik a páratlanokat köt össze, mint a ELTE jogi karának az épületében ott, hogy két lépcsőházon, és egyik a harmadik A emeletről a negyedik A emeletről vezet, másik a harmadik B-ről a negyedik B-re, és ilyenek, és az, aki nem ismerős, az teljesen elkeveredik. Na, így csinálják a jogi diplomákat. Na, mindesetre ez elég bonyolult lehet, és semmi nem garantálja nekem, hogy ugyanazok a rétegek vannak itt a különböző lépcsőházokban. Még az is elképzelhető, hogy más sorrendben vannak. Így vannak összekötve, tessék elképzelni. Jó? Egyikben az ACB, másikban a BAC sorrendben vannak. Akkor viszont ezeken már lehet ilyen körutazást tenni. Átmegyek az egyiken a másik rétegbe, és a másik rétegnél akkor újból utazom, és visszajutok az eredetiben. De ez megint lesz egy időgép. Némi utazással visszajutok, hogy ugyanoda, ahonnan elindultam. Na de hát ezt nem mondja senki, hogy ez nem lehet. Mert az, hogy ezek topológiailag hogy vannak összekapcsolva, arra pillanatnyilag semmiféle fizikai törvényünk nincs. A józanész meg itt ugye már rég nem rúg labdába. Józanész alapján csak azt várnánk, hogy ne legyen időgép, de hát ebbe az egyszerű elvbe kapaszkodunk, és nem tudjuk kizárni, mert egyre újabb ötletek jöhetnek erre, arra elő, hogy legyen időgép. Ez a megoldás, ez kijön az általános relativitás elméletből, pillanatnyilagásunk szerint igaz. Pillanatnyi tudásunk szerint nem tudjuk kizárni azt, hogy egy részecske így átutazik. Sokan dolgoznak rajta, hogy kizárják, és akkor megszűnik a probléma. Mások azt mondják, hogy milyen jó lenne, hogy ez működne, mert akkor lehetne utazni innen az Androméda ködbe meg vissza. Gyorsan, tehát lenne féregjük. A féregjük egyben időgépet is jelenthet, így módon. És egy ilyen teljesen összekapart párhuzamos univerzum rendszert. A fene érti. És akkor innen már megindult a fantázia, és többen elkezdtek ilyesmire gondolni. Tessék el, hova vezet a féregjuk? El lehet képzelni, hogy ez most teljesen szimbolikus, ez itt körbe a hipertér, ami nincs. Na, itt a mi világunk, mondjuk. Ennek felületekben kell mondani, a felület a mi világunk. Egy féregjuk ennek két távoli pontját összeköti. De lehetséges az, hogy úgy történik, hogy a féregjukban itt létrejön egy csillag, és az egy ilyen másik kis külön világértelmel köti össze. Most egyszerűen csak egy ilyen zárt gömböcskéket rajzolok. Nyilván nem csak egy-egy féregjukat kell lerajzolni, hanem végtelen sokat, ebből a végtelen sokból néhányat lerajzoltam, és akkor tessék ezt elképzelni még a többi végtelen hozzá. Szóval én össze-vissza kapcsolódó hálózatok, meg egyebek. Mi több? Ha majd valakinek egyszer sikerül leírni azt, hogy egy csillagnak az összeroppanása, a szupernova robbanása során keletkezik egy fekete lyuk, azt valahogy szimbolikusan így lehet lerajzolni. Itt a mi világunk, van benne egy öreg csillag, szupernovává válik, a helyén megjelenik a fekete lyuk. Ez azt jelenti, hogy megindul ez a tölcsér, és a tölcsér valahogy kinyílik egy másik világba. Lehet, hogy ez a másik világ abban a pillanatban keletkezik ott a tölcsér másik végén. Kidugta, és akkor elkezdi növeszteni. Hát ez olyan, mint a köldökzsinór, ami így összeköti a két világot. Bizonyára van olyan folyamat, ami később ezt elnyisszantja. És akkor már is lett két világunk. Mi szabhatja ezt meg? Például a fekete lyukak párolgásra beszéltünk a Hawking effektusról, fekete lyuk az párolog, egy idő után megszűnik. Ha megszűnt a fekete lyuk, akkor mind a két világ ott van, egyikben sincs már fekete lyuk, két világ, ami vidáman él. Megszülte gyermekét. Na most, nem a vén Európa, vén világegyetem megszülte. Mit csináljunk akkor? Mi ne felejtsük el, hogy a világegyetem tágul. Tehát kezdetben ez kicsi volt, ott volt benne a csillag, nőtt, fekete lyukká vált. Megszült, aztán mind a kettő tágul vidáman tovább. Egy békésen növekvő bébének adott életet ez a világegyetem. Előfordulhat, hogy olyanok a paraméterek. Mi szabja meg azt, hogy mik ennek ott létrejövőnek a paraméterek? Nyilván ennek a fekete lyuk képződésnek a ma még nem ismert fizikája. Lehetséges, hogy ez a bébé ez ilyen szerencsétlenül született bébi. Létrejön, oké, de ennek nem volt elég nagy funkja a táguláshoz. Egy idő után abba hagyja a tágulást, és elkezd összeroppanni. Az anya vidáman tágul tovább, és ez meg összeroppant. Nagy recskész. Hát ez nem sikerült. Fordítva is elképzelhető. Az eredeti világegyetem az, ami egy ideig tágul, aztán összeroppan. És ugyanakkor szült egy olyan bébit, ami tágul a jövőkig. Na akkor most azt elképzelhetjük. Majd megcsinálják a fizikusok azt a bizonyos jövőbeli nagy egyesített elméletet, ahol az alapparaméterekből kijön az, hogy mik ezek az univerzális konstansok. Illetve többen abban bíznak, már erről szintén beszéltem néhány előadással korábban, hogy ezek az univerzális konstansok nem is annyira univerzálisak, hanem valamilyen mezőnek a helyi értékei. Az, hogy mennyi itt a Földön a G, mármint a kis G, 9,81, ezt mindenképpen beleverik az iskolába. Amikor csak a Földön voltak tapasztalatok, és még nem tudták, hogy tegyük fel, kialakult a természetolmány, de nem tudták, hogy ez azért van, mert itt van alattunk a Föld. Akkor ez egy univerzális természeti állandó volt, hogy 9,81. Nagy, képzeljünk el egy ilyen bolygót, ahol nem látják a csillagokat, hogy az egészet felhők takarják, nincsenek kozmikus tapasztalatok, nem tudják, hogy egy bolygón élnek. Elkezdik felfedezni a bolygójukat, eljutnak másik tartományba, ott nem 9,81, hanem 9,82. A Földön van némi fluktuáció, de egyenlítő meg az északi sarkon kicsit más a gravitáció gyorsulás. Nagy megdöbbenés lesz. Hogy lehet, hogy a világnak van olyan része, ahol az univerzális állandó nem ugyanaz, mint amit eddig tapasztaltunk. Elképzelhető. És aztán valamilyen módon felfedezik, hogy mondjuk a bolygójuknak van egy holdja, és azon is lehetne sétálgatni, de nem 9,82, csak 3,6. Amit ők univerzális állandónak gondoltak, az a helyi anyagelosztás, mit tudom én, miféle fizikájából következő, itt éppen ennyi, máshol meg éppen annyi. Elképzelt egy ilyen szuperfizikába, ami majd kialakul, a mindenség elmélete, theory of everything, ahol mindent egyesítettek, hogy ezek az adatok, ezek valamiféle, valamilyen értelemben helyi adatok, az anyagelosztásnak egy tulajdonságaként jelennek meg. A mi világunk az ennek egy kis része, tehát hogyha sokkal nagyobb méretekben nézelődnénk, mint a csekély kis 13 milliárd fényév. Nagyobb tartományúban néznénk, akkor azt mondanak, hogy ebben a tartományban ennyi az E, odébb meg annyi a H. Ugye például itt a másik világ. Akkor elképzelhető olyasmi is, hogy itt, amikor a fekete lyuk létrejön ezen a köldökzsinóra, ezen a csövön keresztül, akkor az ottani paraméterek szabják meg, hogy ebben a másik ott létrejön a világban milyenek lesznek ezek az állandók. És akkor egy kicsit mások. Innen akkor, ha már szabadra engedtük a fantáziát, akkor már elképzelhetjük, hogy hát egy univerzum nyilván egy olyan bébi univerzumot fog szülni, aminek a paraméterei csak egy kicsit különböznek az övétől. Némi mutáció, de azért, hogy hasonlít a szüleire. Egy kissé megváltozott. Na most melyik a szerencsés világegyetem? Az, amelyik sokáig él, sok csillag lehet benne, és ezért sok fekete lyukat tud termelni, és emiatt sok bébi univerzumot fog szülni. Az, ami gyorsan összeroppan, vagy gyorsan kitágul, és nem lesznek benne a csillagok, annak a paraméterei nem fognak elszaporodni ebben a hipotetikus világsokaságban, mert akkor abban nem lesz elég fekete lyuk, nem lesz neki elég utóda. Az, ami sokáig él, az sok utódot fog létrehozni. Most jön a legkritikusabb lépés. Nagy valószínűséggel az a világegyetem, ami sokáig él és sok csillag van benne, az nem csak fekete lyukokat fog szülni, hanem életet is. Mert mi kell ahhoz, hogy élet legyen? Hát ha már olyanok a paraméter, legyen benne csillag, szórja szét az anyagait, stb. Abból majd összeáll a bolygó, aztán majd csak lesz rajta élet. Tehát egy olyan világ, ami mellékesen sok fekete lyukat és ezért sok bébi univerzumot fog szülni, az magában az univerzumban életet is fog létrehozni. És így módon valamiféle hiperidőben számolva, mert ugye az idő is mindegyiken másképp számolandó, de azért ugye az ember érzi, hogy mire gondolunk. Idővel el fognak szaporodni azok a világegyetemek, amelyek sok utódot tudnak létrehozni, és amelyeknek a paraméterei hasonlítanak az anyaluniverzumhoz, és akkor abban több lesz az élet. Tehát így módon az a valószínűtlen dolog, hogy egy világegyetemben van élet, az valamilyen módon feldúsul, mint az uránium a megfelelő dúsítóban, és akkor egyre inkább el fognak szaporodni azok az univerzumok, amelyek lakhatóak. És nyilván hát a sokféle elvetélt, gyorsan széttágul a meg egyéb univerzum közül, melyik lesz alkalmas? Hát az, amelyik életre alkalmas, és melyiket fogják észlelni a lakói? Hát a lakható univerzumot. A világegyetem sokasága ott áll a háttérben, egymást kelti, generálja, stb. És ezek közül némelyikben, sőt esetleg, hogyha szerencsénk van, akkor egyre többen létrejöhet az élet, és diadalmasan felfedezheti a világnak a csodáit. Egyebek között az ilyen jellegű csodákat, amiket a következő években is ugye ajánlok mindenkinek a figyelmébe, hogyha érdekel a csillagászat, a mindenkit, akkor nézekesse ezeket a szép dolgokat a mi kellemes és lakható világegyetemünkben. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm. Az ősszel nem lesz előadás, most egy kicsit elfáradtam. Dolgozni is kell, publikálni kell meg minden.
Jaj, de sajnálom.
ha lesz valami, akkor majd ki lesz írva a weblapra.